Anda boleh di belakang rumah mereka. Tapi aku tidak akan diam. Di samping itu tidak ada yang lagi.
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a két bizottság, a pénzügyi. Köszönjük! Tehát... Köszönöm, jó reggelt kívánok, megkérném a nézőközönséget, hogy egy kicsit függessze fel a performance-okat. Tehát, szól egy mikrofon? Mindannyian szégyeljük magunkat, köszönjük a hozzászólást, tehát akkor újra elkezdeném. Szeretettel köszöntöm a pénzügyi és közbeszerzési bizottság tagjait, a Városfejlesztési Közlekedési Bizottság tagjait, a nagy számban megjelent érdeklődőket és a sajtót is a mai, hát elég fontos közös bizottsági ülésen. Elsőként megállapítom, hogy a két bizottság megjelent tagjai létszáma szerint határozott képesek vagyunk, és egy napirendi pontunk van, kérdezném a bizottság tagjait, bármilyen javaslat észrevétel a napirenddel kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, kérném, hogy a mai napirendünkről szavazzunk most. Először elsőként a pénzügyi bizottság tagjait kérem, szavazzunk. Most külön fogunk szavazni minden kérdésnál. Tizenegy igennel. Pénzügyi bizottság tagjai elfogadták a mai napirendet. Kérném a közlekedési és városfejlesztési klímabizottság tagjai szavazzanak most. Bocsánat, számadó főjegyző úr, ügyrendben.
Csak annyit szeretnénk megállapodóan zavart okozott, ugye ez két bizottság, két külön bizottság, ezért a határozatképességet és a határozatoknál a többséget is külön kell. Ez technikailag így megoldható, ezért kapcsoltuk ki az éppen nem szavazó bizottsági tagok gépeit. Így tudjuk menedzselni a két bizottság egyszerre történülőt.
Akkor szerintem köszöntöm én is a Klímavédelmi és Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjait, köszöntöm főpolgármesteröt is, megállapítom, hogy a mi bizottságunk is határozatképes napirendi javaslat innen sem érkezett, úgyhogy ha Gulyás képviselő úr is visszatér a bizottságba és itt szavaz, akkor kérdezem a bizottságot, hogy támogatja a napirendet, kérem szavazzanak. Zárjuk le a szavazást. 11 egyhangúval a Klímabizottság is jóvá hagyta a napirendet. Tisztelt polgármester, azt ennek a szót.
Köszönöm szépen a szót. Különben főpolgármester úr, és egy nagyon picit távolabbról kezdeném. A magyar önkormányzatiság, az önkormányzati rendszer leépítése, kivéreztetése gyakorlatilag 2012 óta folyik. Elvették az iskoláinkat, elvették az egészségügyi intézményeinket, megírbálták az építési hatósági jogköreinket. Látszik, hogy ez a kormány a központosításban, a mindent jobban tudásban érdekelt. Ennek talán a mostani helyzet, fővárosi helyzet a csúcspontját jelenti, amikor feketén-fehéren kiderül, hogy politikai okokból tönkre akarják tenni a nemzet fővárosát. A mai bizottságülés azért kezdeményeztük elnök úrral, hogy Budapest közgyűlése világos válaszokat adjon erre a helyzetre. Hogy Budapest közgyűlése kimondja, hogy nem ért ezzel, nem fogja tétlenül nézni, feltett kézzel várni, hogy főbe lőjék. Hogy Budapest főváros vezetése a háta mögött nagyon sok-sok százezer milliónyi budapesti lakossal fel fogja venni a kesztyűt és harcolni fog. Ez nem a főpolgármester felelőssége. Ez Budapest vezetésének a felelőssége. Mert mi nem csak itt élünk, hanem ezt a várost vezetjük. Ez a mi felelősségünk, és nekünk kell ebben világos és egyértelmű döntést hozni. Ebből az alkalomból kérném meg Karácsonyt, Gergőt és Vitézi Dávidot, hogy a véget nem érő Neverending főpolgármesteri kampányt fejezzék be, és függesszék fel erre a kevés időre, amíg rendbe hozzuk a főváros dolgait. Itt most nem erre van szükség, ez csak árt a budapestiek közös idének. Ebben a helyzetben mindenkinek, aki a város meg akarja menteni, és ellenállni akar, együtt kell dolgoznia. És ez ugyanúgy vonatkozik a fideszes fővárosi képviselőkre, akik szintén nem csak budapesti lakosok, és nem csak egy párt képviselői, hanem ennek a városnak a felelős vezetői. Kérek minden nagy párt képviselőt ebben a közülésben, hogy függesszék fel a 2026-ra szóló, a parlamenti választásoknak szóló politizálást. Koncentráljunk a válságkezelésre, túl vagyunk a Covid-on, túl vagyunk egy energiaválságon, túl vagyunk jó pár krízison, amit együtt meg tudtunk oldani. Most jön a legnagyobb feladat, és abban mindenkire szükség van. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Társadalőterjesztőként én is szeretném aláhúzni, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy melyik vagyunk együtt. Azt gondolom, hogy bár nyilvánvalóan vannak viták és vannak vitáink, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete indokolja azt, hogy ne ezekre a vitákra koncentráljunk, hanem arra, hogy hogyan tudjuk Budapest működőképességét, fizetőképességét megőrizni, és hogyan tudunk egységet mutatni azzal a brutális pénzügyi megszorítással szemben, ami Budapestet éri. Mivel a múlt csütörtöki inkasszó ugye pont egy nappal követte a fővárosi közgyűlés utolsó ülését, ezért elnök asszonyon úgy gondoltuk, hogy a két közgyűlés közötti időszakban a legjobb és a legtöbb, amit tenni tudunk, az az, hogy összehívjuk a szakbizottságok közös együttes ülését, a pénzügyi és a közlekedési bizottság ülését, és meghívjuk erre főpolgármester urat is, meghívjuk a fővárosi cégeket, meghívjuk a szakszervezetek képviselőit, köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm főpolgármester úrnak, hogy megtisztelte ezt a bizottsági ülést, és köszönöm a szakszervezetek képviselőinek is, hogy jelen vannak. Azt gondolom, hogy van akkora baj, hogy szükség van arra, hogy beszéljünk nyilvános ülésen is, persze azon kívül is arról, hogy milyen megoldásokat tartunk elképzelhetőnek, és hogyan tudunk világos politikai válaszokat adni erre a kialakult helyzetre. Meghívtuk a frakcióvezetőket is, én nagy sajnálattal látom, hogy Szentkirály Alexandra széke üres. Azt gondolom, hogy egy ilyen bizottsági ülés az pont arra szolgál, hogy párbeszédet folytassunk egymással, hogy megértsük egymás szempontjait, hogy olyan frakciók, akik valószínűleg nem támogatják a városvezetést, és nem értenek egyet nagyon sok mindenben, akár a főpolgármesterrel, akár azokkal a frakciókkal, akik tőlük eltérően gondolkodnak, viszont bejáratosak a kormány tagjaihoz, bármikor, bármelyik budapesti padra ki tudnak ülni Lázár Jánossal egy közös képre, elmondják, hogy mégis miért teszi a kormány azt, amit tesz, miért jutotta be azt a törvénymódosítást, ami éppen most a legfrissebb, ugye a szerencsejáték RT, illetve egyéb szerencsejátékhoz kötődő kaszinó és egyéb bevételeket kivon a helyi iparőrzési adó hatája alól. Tehát miért történnek ezek az intézkedések, és mit tesz a kormánypárti frakció azért, hogy Budapest érdekeit megvédje, hiszen az eskü köti a budapesti fideszes képviselőket is. Én azt gondolom, hogy nagyon beszédes beismerés az, hogy frakcióvezető azt, hogy nem tisztelte meg ezt a bizottsági ülést, és azt bizonyítja, hogy itt nem egy valamiféle igazságos, adókiegyenlítő társadalmi igazságosságra törekvő dologról van szó a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, hanem egy büntetésről. Szeretném aláhúzni, hogy a felelősségvállalás ebben a helyzetben nagyon fontos, és főpolgármester is elmondta egy interjúban minap, hogy bizonyos szempontból a helyzet nem meglepő, hiszen már a decemberi költségvetés megszavazáskor tudtuk, hogy a kormány és a főváros között visszavon arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás mekkora lesz, mekkora legyen. Mi az, amit a város kibír, és mi az, ami az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiből következik. Ez egy 51 milliárdos vita volt, már akkor tudottam. Én szeretném aláhúzni, hogy a közgyűlés akkor is képes volt félretenni a vitáit, akkor is volt jócskán vita a főpolgármester és például a mi frakcióm között is, de mégis végül a baloldali frakciók, a TISZA és a mi szavazatainkkal Budapestnek lett költségvetése. Annak ellenére mindenki azt várta, hogy nem lesz. Emlékszem a költségvetés előtt, mindenki azt mondta, hogy a közgyűlés egy káosz, itt senki nem tud semmiről felelősen dönteni. Lett költségvetés, így lett béremelés, ugye ezt a szakszervezetek pontosan tudják. Tehát azt gondolom, hogy ez a közgyűlés minden ellenkező hangulat, híresztelés, és én is értem, hogy miért van néha ilyen hangulat, mert nyilván ott ülök én is, ellenére képes volt azt mutatni, hogy amikor helyzet van, akkor képes felelősséget vállalni, és azt gondolom, hogy most is ilyen helyzet van, amikor képesek kell legyünk felelősséget vállalni. Éppen ezért azt gondolom, hogy az, hogyha a város vezetése, a főpolgármester és a közgyűlés egymással harcol, az ebben a helyzetben biztosan nem előre visz. Még két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy amikor arra utalok, hogy vannak vitáink, azok nyilván mindig arról szólnak, hogy a főváros mire költ, mire nem költ, mire mennyit költ és hogyan költ. Én azt gondolom, hogy lehet a fővárosban még spórolni, vannak még gazdálkodási problémák, szoktam is erről néha beszélni, vagy javaslatokat tenni, de azt szeretném én is itt elmondani és aláhúzni, és benne van ez az előterjesztésünkben is. Azt a pénzt, amit a kormány most elvon, ezt kigazdálkodni a fővárosi cégeknél hatékonyságjavítással és egyéb intézkedésekkel nem lehet. Ez nagyon fontos. Tehát éppen ezért gondolom azt, hogy most a vitáknak, amik megvannak köztünk, azoknak nincs jelentősége, mert hogyha azokban egyik vagy másik irányba ezt eldöntenénk, és minden olyan lépést, amit egyik vagy másik frakció szükségesnek tart megtennénk, a főváros pénzügyi egyensúlyát azzal sem tudnánk helyreállítani. Tehát éppen ezért fontos az, hogy ebben az ügyben egységbe tudjuk kovácsolni a budapesti frakciókat és a közgyűlést. És végül azt gondolom, hogy ez a mai törvénymódosítás a szerencsejáték bevételeknek a helyi iparűzési adó alóli kivonásával valójában épp az bizonyít, hogy nem lehet csak egy jogtechnikai kérdésként kezelni a főváros pénzügyi helyzetét. Mert lehet, hogy néha nyerünk a bíróságokon, de akkor éjszaka megint megjelenik egy másik törvény, ami meg elvesz kétszer annyit. Tehát azt várni, hogy majd pusztán a jogállami garanciákban bízva, a bíróságokban bízva ezt a helyzetet meg tudjuk oldani, nem lehet. Tehát éppen ezért én értem, hogy nyilván a jogi válaszokat keresni kell, és valójában erre a harcra Karácsony Gergelyt a közgyűlés a költségvetés elfogadásával felhatalmazta, hiszen egy olyan költségvetést fogadtunk el tavaly decemberben, ami nem ismertük el a túlzott szolidaritási adó beszedését. Tehát ezt a jogi vitát mi támogatjuk, hogy ezt folytassuk le Budapest részéről, de ez nem lesz elég. Ezért arról szól ez az előterjesztés, arról szól ez a Baranyi Krisztinával közösen benyújtott javaslatunk, hogy igenis politikai válaszokat is adjunk. És legyen egy világos részforgatókönyv, amit nem csak belül beszélünk, nyilván először belül kell megbeszélni, de utána elfogad egy rendkívüli közgyűlés, amit kifüggesztünk a falra, kiteszünk a főpolgármester Facebook oldalára, Baranyi Krisztina Facebook oldalára és az enyémre is, és mindenki másféle, aki ebben partner, főigazgatónak nincs, de és világosra tesszük azt, hogy ha ez így megy tovább, mikorra fogy el a pénz, mikor lesz az, hogy tényleg nem fognak járni a buszok, nem 10 percre, nem 20 percre, nem egy órára, hanem mikor ér ez tényleg véget ez a fővárosnak a működőképessége és fizetőképessége. És azt gondolom, hogy meg kell találnunk azokat a lépéseket, amivel nem a dolgozókat büntetjük, nem az utasokat büntetjük, de mégis világosra tesszük, hogy ez így nem mehet tovább. Mondok egy példát, az egyik legnagyobb beszállítója a BKV-nak, ahol ugye hát felszaktan ez a hiány először, hogyha a főváros nem fizetőképes, a MOL vagy az MVM, aki az áramot, illetve a gázolajat biztosítja a budapesti tömegközlekedés számára, nem, előfordul sajnos háztartásokkal is, hogy nem tudják időben befizetni a villanyszámlát, ez nem bűncselekmény. Hogyha a kormány elvonja a Budapest pénzét, akkor mondjuk azt, hogy innentől mi a MOL-nak és az MVM-nek nem fizetünk. És legyen az a kormány felelőssége, hogyha kikapcsolja az áramot, vagy nem szállítja tovább a gázolajat a buszokba. Azt gondolom, hogy ilyen típusú megoldásokra van szükség, de nem szeretném azt, hogyha mi egyedül ide-oda mondogatásokat kitalálnánk, ez csak egy lehetőség. Azt gondolom, hogy az a helyes, és erről is szól ez a javaslat, hogy ez a bizottság most ajánlja fel, illetve a két bizottság együtt ajánlja fel az együttműködését a főpolgármesternek, dolgozzuk ki ezeket a vészforgatókönyveket, és ha úgy érezzük, hogy ezek mögött van közgyűlési többség, akkor ezeket vigyük be a közgyűlés elé, és utána tartsuk is magunkat hozzá. Mert azt gondolom, hogy a mismásolás, az, hogyha mindig elkenjük, hogy itt mekkora a baj, vagy nem mondjuk meg világosan, hogy mikor mi fog történni, az ahhoz vezet, hogy a budapestiek előbb-utóbb a farkas kiáltó fiú esetével írják le azt, hogy Budapest működik, már 4 éve mondják, hogy baj van pénzügyileg, hát ha most is azt mondják, és aztán nem lesz semmi. Tehát világosra kell tennünk, hogy most tényleg nagy a baj, és előbb-utóbb ennek eljön a vége, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a budapestiek a város oldalán álljanak, ami alapból azt gondolom, hogy így van, ahhoz nekünk világosra kell tenni, hogy mikor mi fog történni. Erre vonatkozik tehát ez a javaslatunk, és kérem majd a bizottságokat, hogy támogassák. Még előjáróban annyit szeretném mondani a módosító javaslatokról, hogy azokat nem tudjuk befogadni elnök asszonnyal, majd a vitában elmondjuk az okait is, hogy miért, és most már adnám a szót főpolgármesterúrnak.
Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a rendkívüli bizottságülést, és köszönöm a meghívást. Főigazgatóra úgy beszéltük meg, hogy egy viszonylag részletes beszámolóval állunk a bizottság, és illetve az érdeklődő jelenlévők elé, azzal kapcsolatosan, hogy azok a tényszerű információk, amik fölmerülnek ennek egyetlen a kilakulásra kapcsán, ebben a lehető legtöbb információt meg tudjuk adni. Illetve van egy világos út, amit szeretnénk javasolni a fővárosi frakciónak arra az esetre, hogyha az azonnal jogvédelemmel kapcsolatos kérdéseket a bíróság, hogy ezt korábban mindig megadja, mert akkor egy kicsit időt mindenképpen nyerünk, de mozgásteret is mindenképpen, és ezt a mozgásteret hogyan szeretnénk kihasználni, előbb főigazgató úr konkrét javaslatokkal fog az igen tisztelt bizottság tagjai elé állni. Valóban az a törvényjavaslat, ami az adócsomagban benne van, és amelyet a hivatal munkatársai azonnal észrevettek, ez egy egymondatos javaslat, de gyakorlatilag egy újabb lyukat ütni a fővárosi költségvetésen azzal, hogy a szerencsejáték szervezőknél a nettó árbevétel csökkentenék az elszámolt nyeremény ráfordítása. Praktikusan az azt jelenti, hogy ha nem is szűnik meg az ipar befizetési kötelezettsége a cégeknek, de nagyjából a megerére csökkent. Mivel a szerencsejáték ZRT már valószínűleg vannak vidéki telephelyei túlnyomó többségében Budapestnek fizet adót, és ez a javaslat egyébként június 1-től lenne hatályos. Ez nagyjából azt jelenteni, hogy olyan kb. 10 milliárd forintot venne el a fővárosi önkormányzatoktól, ennek a többségét, valamilyen több mint a felét a fővárostól. A bárkinek kétségei voltak annak kapcsán, hogy az a játék, amiben vagyunk, ott az összes olyan érv, ami arról szól, hogy a kisebb települések, szegényebb önkormányzatok, valami fajta igazságosságot szolgálnak ezek a megfordítások, szó nincs erről. Ugye az javaslat a szerencsejáték ZRT-re vonatkozik, amely az elmúlt években 9 milliárd forintot költött arra, hogy Fidesz-szerű szervezeteket finanszírozott, és választási kampány előtt állunk, úgy tűnik, hogy igen, csak kemény kampány előtt, úgyhogy attól tartok, hogy a budapesti adófizető pénze az ott fog landolni majd Fidesz közeli szervezeteknél. És a másik az, hogy konkrétan ugye kaszinók is vannak Magyarországon, és nem tudom azt nem szóvá tenni, hogy ezek a kaszinók egyébként ahhoz az érdekörhöz tartoznak, amelyben egyébként a Szalai Horobicki Kristóf is tartozik, bár kaszinón nem az ő nevén vannak ezek a kaszinók, de korábban ott voltak. Azért szerintem nagyon súlyos kérdéseket veszem. És olyan szempontból minden rosszban van valami jó, tehát hogyha valakinek, bárkinek eddig volt a kétsége, hogy mire szól ez az egész történet, akkor most azt gondolom, hogy ne legyenek kétségei. Mert konkrétan az történik, hogy a budapesti költségvetésből a fővárosi közszolgáltatásokban dolgozó emberek fizetéséből vesznek ki, és beleteszik kaszinó tulajdonosoknak a zsebébe. Ez történik ezzel a javaslattal. Ebben semmilyen túlzás, semmi demagógia nincs, ez történik, hogyha ezt a javaslatot elfogadják. Az elmúlt években a szolidaritási hozzájárulás mértéke 2018-ban mostanáig a 18-szorosára nőtt. Ugye az idejében ez 89 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy 51 milliárd forinttal többet fizetnék be, mint amennyit kapunk állami normatívaként. És akkor itt még nincs vége, hiszen jött a versenyképes járások program, amely egyedüliként egyébként a budapesti önkormányzat számára nem elérhető forrás tartalmaz, de nagyjából a beszélető összege az újabb 6 milliárd forint, és akkor erre jön rá ez a mostani nagyjából a főváros érintően kb. 5 milliárd forint bevétel kiesés. És tényleg csak azért, hogy lássuk azt, hogy az a pillanat, ahol most értünk, a szakadék széle, az a folyamat, ami ideigvitt minket, az egy régi évek óta húzódó folyamat, gyakorlatilag a Covid-járvány idején indult, hogy a kövény önmagában kivett a főváros költségvetéséből. Akár csak a jegyzevétel visszaesést nézzük, egy nagyjából 100 milliárdos tételt, volt egy energiakrízis, 12-szeresen nőtt a díjszámlák, infláció, Tehát mindez a kormányzati megszorítás akkor érte a fővárost a legnagyobb, nem a leggazdagabb, hanem a legnagyobb magyar önkormányzat volt, a legtöbb közszolgáltatást biztosító önkormányzat volt, amikor egyébként ez a legjobban fáj. Odáig jutottunk most, hogy az azonnali jogvédelemmel az idei évek, akkor, hogyha hozunk más likviditást erősítő javaslatokat is, ebben a fővárosi közgyűlés döntése nélkülözhetetlen, és a támogatás nélkülözhetetlen, akkor el tudunk jutni valahogy az év végéig. Nem oldja meg a problémáinkat, de időt nyerünk vele, és aki időt nyer, életet nyer. Ezzel együtt is, és én azért tartom fontosnak ezt az előterjesztést, mert igazából a legfontosabb, és ebben is vita közöttünk, és én nagyon remélem, hogy ami volt, az is elenyészik. És ebben kérem a kormánypárti frakciókat is, hogy tanuljanak azokból a vidéki városvezetőknek a példájából, akik ma Cserpotok és András Székesfehérvár a polgármester szolidárisabb Budapesten, mint a Fidesz frakció. Szentendre Fideszes képviselői szolidárisabb a Budapesten, mint az itteni Fidesz frakció. Amikor megszavazzák azt a közös előterjesztést, hogy a kormány csökkentse a szolidárisi hozzájárulás mértékét. Szita Károly és az által vezetett Megyei Jogú Városok Szövetsége szolidárisabb Budapesten, mint a Fidesz frakció. Amikor kiállnak amellett, hogy ezek az elvonások egyszerűen kivéreztetik a teljes önkormányzati rendszer. És mivel mi vagyunk a legnagyobb önkormányzat, mi viseljük a legnagyobb terheket. És azért tartom fontosnak ezt az előterjesztést, mert van benne egy mondat, és ez a lényeg. Lehetne közöttünk viták, nyilván mindent lehet jobban csinálni, lehet hatékonyabban csinálni. De az a helyzet, hogy ez a város alapvetően bérekre költ, energiára költ, benzinszámára költ. Ha valaki megnézi az állami számvevőszék jelentéseit, akár a mostani gyors jelentés, vagy éppen a 2023-as átfogó elemzést a fővárosi gazdálkodásáról, nem mi mondjuk, hanem ez az elemzés mondja, és ezt szeretném azoknak újra figyelmébe ajánlani, akik egyébként a tegnapi frakció értetésen is azt kérdezték, hogy hol a pénz. Le van írva ebben a jelentésben, hogy a fővárosi önkormányzat pénzügyi ellehetetlenését alapvetően külső tényezők okozták, részben olyanok, amelyekről a kormány nem tehet, energiakrízis és a Covid, amely nyilván végig söpört az egész világon, és minden város próbatétel elé állított, csak nekünk volt egy másik problémánk is ennek kapcsán, hogy amikor a legnagyobb küzdelmet folytattuk a Covid-ban, a 12 évesen növök energiára kigazdálkodásában, akkor mi kaptunk egy lövés hátulról a saját kormányunktól. Ez van ebben leírva, tényekkel átámasztva, pontosan, világosan jelezve azt, hogy hogyan jutottunk el idáig. És ez az elemzés, és ez a jelentés volt perdöntő abban, amikor 2024 tavaszán a bíróság kimondta a főváros érintő megszorítások kapcsán a törvénytelenek, és erre született az Alkotmánybírósági Határozat 2024. októberében, ami két szempontból is alaptörvény ellenesnek írta le azokat a megszorításokat, amelyeket a dekumban vartak. Leírja ez az elemzés az, hogy a főváros esetében ez egy közigazgatási eljárás, ahol nekünk a méltányos hatósági eljárásban való jogunkat sérthették meg, egyébként nem csak nekünk, minden önkormányzatnak, és ez azért perdöntő, mert nem tudtuk előadni azokat az érveket, amelyek az összeg mértékével kapcsolatosak, amelyek kapcsán az Alkotmánybíróság leírja azt, hogy egy önkormányzat nem lehet nettó befizető, magyarán a szolidaritási hozzájárulásban elvont pénz nem lehet magasabb, mint azt, amit állami normatívaként kap vissza a közszolgálatoknak az ellátására. Ezeknek az ismereteknek a birtokában folytattuk tovább a fereinket, ugye idén januárban kimondta a bíróság, hogy 28 milliárd forintot törvénytelenül vontak el a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról. Ugyanúgy a per folyamatban van 2024 kapcsán is, várjuk a kurulján felülvizsgálatot a bíróság, a 24-es per kapcsán várja a bíróságnak a döntését, nincs kétségünk az elő, hogy a kurulja is a mi igazunkat fogja alátámasztani. Ez a történet, ami odáig juttatott minket, hogy a város felérte a korábban meglévő megtakarításait, amelyek önmagában egyébként persze egy jelentős megtakarításnak számítanak, csak önmagában a Covid-járvány hatása az majdnem annyi volt, mint a főváros pénzügyi megtakarítása, és akkor nem beszéltem az energiakrízisről és a 18-os árám elszolidáltató hozzájárulásról. Ott vagyunk most tulajdonképpen a takarék szélén. És nekem az az erkölcsi és politikai és jogi álláspontom is, hogy ne próbáljuk azt az utat járni, amiről pontosan tudjuk, hogy járhatatlan. És ez a bizottsági előterjesztés ezt kimondja. Nincs olyan hatékonyság növelés, amivel ezeket a dolgokat ki lehet gazdálkodni. Én is egyetértek, és nyilván A célokat tekintve is köszönöm itt az eszközök kapcsán pedig szerintem tegyük félre a vitánkat, hogy hogyan lehetne még hatékonyabban működni a fővárosi önkormányzatot. Nyilván én ezt teljesen máshogy látom, aki az elmúlt 5 évben ezt a város vezette, mint azok, akik most érkeztek a városvezetésbe. Van közöttünk egy politikai vita, én ezt nem akarom színre alá söpörni, de szeretném egy kicsit félretenni. Mert azt gondolom, hogy erre a helyzetre csak jogi és politikai válaszok vannak. Ezeket egyensúlyban kell tartani. A jogi válaszok szerintem egyértelműek, azt csináljuk, amire egyébként a budapestiektől felhatalmazást kaptunk még 2023-ban, amikor a budapestiek 97%-a azt mondta, hogy ha vitatjuk ezeket az elvonásokat, akkor vitassuk a bíróság előtt is. Ez megtörtént. Minden pert megnyertünk. Érdemben minden pert megnyertünk az elmúlt években, amit elindultunk. Ettől még nem lettek pénz a számlánkon, de az, hogy igazunk van, ez tulajdonképpen a kormányon kívül minden állami szerv elismeri. A bíróság, az alkotmánybíróság és az állami számlővőszék. Az állami számlővőszék az azon a jogvédelemmel vonatkozó beadványunk előtt egy nappal. Olyan, mintha hallgatólagosan szeretnék segíteni a mi pertaktikánkat. Leírták azt, hogy a fővárosnak, szeretném azt hiszem, szó szerint tudom idézni, mindent meg kell tennie a közfeladatai maradéktalanul ellátása érdekében. Az állami számlővőszék nem azt mondta, hogy járjon ritkában a metró, hanem hogy járjon a metró ugyanúgy, mint eddig. Nem azt mondta, hogy kapcsoljuk a lámpák hamarabb. Nem azt mondta, hogy ne folyjon a víz a csapból. Azt mondta, hogy maradéktalanul el kell látnunk a közfeladatainkat. És a képek nagyon egyszerű. Vagy arra költjük a budapestiek pénzét, hogy ezek a közszolgáltatások működnek, vagy arra költjük a budapestiek pénzét, hogy ezt odaadjuk a kaszinó tulajdonosoknak a központi költségvetésnek. Ilyen egyszerű a helyzet. Tehát a jogi utat nem beszélném alá, és miközben persze elnök úrnak abban igaza van, hogy Magyarországon csak nyomokban jogállam, de ahol ilyen nyomokat találunk, azokba kapaszkodjunk. De kellene politikai válaszok is. És a mondatom lényege az, hogy nyilván nagyon sok minden meg lehet beszélni egy nyilvános ülésen, most ezekről beszélgetünk, és vannak olyan dolgok, amiket pedig azt gondolom, hogy vissza kell menni a tárgyalóasztalhoz. Én azért kértem a frakciókat, hogy beszéljünk és tárgyaljunk. Mert van egy dolog, ami a politikai válaszhoz nélkülözhetetlen. Ég pedig az, hogy az a 27 ezer ember, aki dolgozik Budapesten, beleértve a cégvezetőinket, beleértve a munkavállalóinkat, beleértve a fővárosi közgyűlés tagjait, az egységes választ tudjon adni erre a kihívásra. A lehető legegységesebbnek. És természetesen, hogyha mi egységesek vagyunk, akkor tudjuk a budapestieket magunk mögé állítani, és minden rétegű adat, amit én ezzel kapcsolatban ismerek, az arról, hogy a budapestiek értik, hogy miben vagyunk, és értik azt, hogy értük dolgozni. Éppen ezért arra kérem a frakciókat, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy tudunk első körben külön-külön aztán egységesen is beszélgetni arról, hogy azok a napi működésben meglévő problémáink, azok a konfliktusok, amelyek felgyűlnek az elmúlt időszakban, hogyan tudjuk ezeket orvosolni, annak érdekében, hogy egy egységesebb fellépést tudjunk, politikai fellépést adni erre a helyzetre. Én azt remélem, hogy sőt, tudom azt, hogy az a politikai helyzet, amiben vagyunk, az elmúlt időszakban inkább a probléma részévé vált, mint a megoldásé. Szeretném, hogy ez megváltozna. És azt tudom, hogy nekem is valószínűleg, hogy mondjam, ebben felül kell bírálnom bizonyos korábbi álláspontokat, én erre nyitott vagyok, de hogy mondjam, nem kettőn áll a vásár, mert sokan vagyunk, 33-an vagyunk ebben a közülésben. Azt remélem, hogy ezeket a nyitott kérdéseket tudjuk tisztelni, és még egyszer szeretném kérni a frakciókat, hogy éljenek azon a lehetőséggel, hogy egyeztetünk bármikor, bárhol állok a rendelkezésükre azért, hogy egységesebben tudjuk fölépni. És magam részéről nem vagyok híve annak, hogy azokat az ötleteket ebben a körben, hogy is mondjam, egy ötletbérzést csináljuk arra, hogy hogyan tudunk politikai értelemben nyomás gyakorlással élni. Az én felelősségemre, a szakszervezetekkel ebben tájékoztatva és az egyetértésük, a támogatásokat élvezve, de a saját döntésenként. És remélem, hogy a további döntéseket közösen tudunk hozni, most pénteken 10 percen áll a közösségi közlekedés. Ez egy első figyelmeztetés. Pénteken 11 óra 50-től délig. Azért ebben az időszakban, mert nem az a cél, hogy bárkinek károkat okozzunk, de azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy minden korábbinál nagyobb nyomatékot adjunk annak az elvi álláspontunknak, hogy Budapest nem hátrál, nem lehet megtörni a gerincét, és azok az elvonások, amelyeket a jogunkban akarnak valni, ezek az elvonások finanszírozhatatlanok. És egy olyan politikai célból születtek, amely a város működőképességet teszi kockára. Ez az első lépés, én azt gondolom, hogy kellenek majd továbbiak. Nyilvánvaló, hogyha olyan pénzügyi helyzetben vagyunk, akkor a munkavállalói bérét fogjuk kifizetni, és nem a múlt. Csak elnök úrra szeretnék ebben mélységesen egyetérteni. És természetesen nagyon sok minden más is lehet a tartsúlyunkban. Én magam részéről kevésbé tartom azt taktikusnak, hogyha ezeket egy nyilvános összetörés kapcsán mondjuk el. Van tehát menetrende a városvezetésnek és javaslata arra, hogy mit csináljunk abban az esetben, amit joggal remélünk, hogy megkapjuk az azonnali jogvédelmet. Az elmúlt időszakban, amikor a város tudta igazolni azt, hogy ez a jogvédelem hiánya egy azonnali működési problémát és visszafordítatlan károkat okoz a városnak, mindig megkapjuk a bíróságtól ezt a jogvédelmet. Ha most is megkapjuk, akkor van egy kiszámítható út, ahova, hogy mondjam, sokkal kevesebb kérdőjellel el tudunk jutni. Ha ez nem történik meg, akkor azt gondolom, hogy ez egy óriási kihívás, és ami a legfontosabb szerintem, és szerintem ezt tegyük bele a gondolkodásunkba, hogy ez nem a főváros problémája lesz eztán. Olyan mértékben befolyásolják a magyar gazdaság teljesítményét, a magyar költségvetés finanszírozhatóságát ezek a tételek. Olyan politikai érdek van abban, hogy aztán a nap végén mégiscsak elrántják a kormány azok, akiknek az ez a kezében van, és azok nem mi vagyunk. Hogy ennek az erejét ne becsüljük alá. Miközben nyilván minden más politikai mozgás, vagy javaslat, vagy kiállás az fontos lehet. De alapvetően a mi biztosítékunk az, hogy az, aki valaki a szakadékba akarja lökni Budapestet, az Budapest ah akarja, hanem viszi magával ebbe a szakadékba. És nagyon-nagyon-nagyon nem szeretném a magyar gazdaság teljesítményében, vagy az államadóság finanszírozhatóságában az elmúlt időszak egyébként tragikus állapotához képest még rosszabb állapotok lennének, de ha ezt valaki előidézi, azok nem mi leszünk. Főigazgató úr egy részletes beszámolóval készül, és én elnézést kérek a bizottság minden tisztelt tagjától, nem fogunk tudni végigülni a bizottsági ülést, de örülök, hogy itt lehetem, és örülök, hogy egységes. De benne van a lehetőség abban, hogy a kormányzatnak egységesebben álljunk ki, és képviseljük Budapest és hiszem szerint az egész országnak az érdekét. Tényleg csak még egy fél mondat. Történelem úgy alakult, hogy a Nemzeti Összetartozás napján van ez a bizottságülés. Én hiszem azt, hogy mi mindannyian, aki Budapestre esküt teszünk, nyilván a város fejlődését tartjuk szem előtt, de azt gondolom, hogy ez már messze túlmutat, nem csak rajtunk, nem csak Budapesten. Az egész ügy, amiről beszélünk, az arról, hogy a nemzet fővárosát lehet-e egy ilyen helyzetbe beletaszítani. Én azt gondolom, hogy nem. Budapestnek ennek a nemzetnek a motorja, és ez a motor leáll. Ha ez a szív leáll, akkor az bizony agykárosodást okoz abban az agyban, ami ezt jól eszletre gondolta. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm szépen, Pagányoskor úr, akkor főigazgató úr.
Köszönöm szépen, kicsit hosszabb leszek, elnézést előre is, de szerintem fontos, hogy nézzünk szembe azokkal a számokkal, amelyek valóságot mutatják. És egy prezentációval készült, nem tudom, kollégák, azt be tudták-e állítani. Néhány dolgot is természetesen szépen tudjuk küldeni a bizottsági munkatársakon keresztül is elnézést, de mi az utolsó pillanatig is számoltunk, hiszen egyébként erről szólnak ezek a napok, és innentől kezdve valószínűleg a következő hónapok, hogy napi tervezés és újratervezés annak érdekében, hogy működésben és mozgásban tudjuk tartani ezt a rendszert. Négy dologról szeretnék beszélni önöknek. Az egyik, amiről kevesebbet, de nyíltan szívesen állok rendelkezésre egy hosszabb vitával is bárkivel, hogy a 25-ig tartó vezető utat hogy néz ki. A második egy likviditási helyzet, a harmadik a perek állásáról, hiszen nyilván ez nagyon sok minden szempontból meghatározó, és negyedik pedig a teendők. A 25-ig vezető út kapcsán én ajánlom a figyelmükbe, és tulajdonképpen ezek itt elhangoztak az elnöki és főpolgármesteri felvezetőben, néhány ajánlott olvasmányt. Az egyik ilyen az állami számvevőszéknek a két jelentése, az egyik Budapest Fővárosi Önkormányzat költségvetésének és zárt számadásának ellenőrzése, amely 2022-2023-as időszakot vizsgált, 2024-ben került kiadásra. Tulajdonképpen ezt az állami számvevőszéki jelentést használta kvázi szakértői anyagként a, az alkotmánybíróság, hiszen több ponton hivatkozik rá, amikor elemezte a szolidaritási jogerőletnek a mértékét. A másik anyag ez a gyors jelentés, ami pont a közgyűlés előtt kedden este jelent meg, nyilván ezt a kollégáinkkal láttuk már korábban is az ÁSZA folyamatosan vizsgál minket, ez egy köztes gyors elemzés, amely a 2025-ös pozícióról szól. Ezen kívül közzétettük azt a fehér könyvet, amit a PER kapcsán használunk anyagként, tehát tulajdonképpen a PER anyagnak egy részét, nyilván nem a teljes, tehát a fizikai okokból, de egy részét nyilvánosra hoztuk, amelyek bemutatják azt, hogy 2018-hoz képest jutottunk el ebbe a finanszírozási helyzetbe, és a negyedik olvasmány pedig az Alkotmánybíróságnak sokat emlegetett határozata, hiszen ezeket sok tekintetben összefoglalja. De a 25. máig ez a bizottsági üléshez vezető útnak van egy olyan eleme, és ez mindig ilyen beleég az agyamban, amikor, és valószínűleg önöknek is vannak ilyen pillanataik az események sorozatában, amikor emlékeznek, hogy hol voltak, amikor megtudták, meghallották ezt az információt. Ez múlt hét csütörtök, amikor 9 óra 34-kor inkasszált rajtunk az állam. És csak a furcsaságot és a történeti hűség kedvéért valaki ezt a parancsot hajnal 2 órakor adta ki. Mert ezt látjuk a rendszerből, hogy a bank mikor kapta meg ezt az utasítást. És azért is furcsa ez a helyzet, mert olyan magabiztos lett volna ebbe a kormányzat, hogy ez egy szabályos végrehajtás, behajtás vagy kirablás, akkor ezt megtették volna a közgyűlés ideje alatt. Mint ahogy megtették Budaörs esetében. Megtették még néhány város esetében, ahol inkasszáltak. Nagyon kevés település van ilyen pozícióban, ilyen netto finanszírozói pozícióban. Délőtt megtörtént volna, de valaki várt ezzel, várt valamilyen utasításra. És bizony, ennek a végrehajtása megtörtént, és leemeltek 10 milliárdot a számlánkról. És ezt most biztos nem fogják látni, és csak azért mutatom be önöknek, mert mi egy innentől kezdve átálltunk egy válságüzemmódra, hiszen azzal számoltuk, hogy az azonnali jogvédelem kapcsán minimum 15 nap van, amíg a bíróság ezt elbírálja. 15 nap van arra, hogy eldöntsék azt, hogy megkapjuk-e vagy nem kapjuk meg ezt az azonnali jogvédelmet. És milyen Excel táblával kellünk fekszünk szó szerint szinte, hiszen reggel és este kerülnek ezek frissítésre, mögöttük van 200 sorban a kiadási és bevételi oldalak, és ezeknek a folyamatos menedzsmentje, mikromenedzsmentje történik annak érdekében, hogy a végén megfeleljünk annak, hogy záruljon az olló, és vissza tudjuk fizetni a éven belüli hitelünket, a folyószámla hitelünket. És hogyha ezt az ábrát, ami mondom, hogy nem látszik, de szívesen elküldjük, rávetítjük egy likviditási helyzetmodellre, akkor két modellt kapunk. A felső modell az arról szól, hogy inkasszó nélkül hogy néz ki a város. Az alsó modell pedig az, hogy inkasszóval együtt. Egyébként az önök számára ismert, hiszen nyilván elolvasták az előbb idézett állami számbevőszéki jelentésebe ez az ábra, nem is egyenekbe a terkesztésben, vagy nem tudom, dizájnban, de megtalálható az ÁSZ anyagában. Ez azt mutatja, hogy a nyári hónapokban kimerülne az a folyószámla hitel, ami rendelkezésünkre áll. Ha az inkasszó végigmegy. Nem tudunk vele mit csinálni akkor. Bármennyire is tologatjuk a számlákat, még tulajdonképpen a felvezetőben elhangzott mondatokat is végrehajtjuk egy az egyben, akkor is ez kimerül ez a keret. És ez ugyanolyan keret, és itt érteni fogják, mint hogyha az önöknek a lakossági folyószámlája mögött van egy folyószámla hitel keret, bankkal megállapodnak, meddig terjeszkedhetnek, meddig tudnak belőle fizetni, megállapodnak vele, hogy mikorra fizetik vissza. Csak önökkel ellentétben nekünk van egy olyan kemény szabályunk, hogy ez nem lehet később, mint 2025. december 31-én 23 óra 59-kor. És erről majd beszélek néhány szót, hogy miért is van. Szóval ebben a likviditási helyzetmodellben kell megoldásokat találni, és az inkasszó nyilván kétfelé billentette el azonnal a helyzetet, ezért kellett radikális intézkedéseket bevezetni, azaz a sőben lévő közszolgáltatási cégek felé való utalásokat leállítani. Itt ez 3 céget jelentett, a BKK-t, ugye a BKK utalása látja el pénzzel a közösségi közlekedés pénzhálózatát, a BKM-et, illetve a BDK-t. mind a három esetben azt mondtuk, hogy ameddig a folyószámla hitel keresztük engedi, oldják meg, ezen túl pedig minden eszközzel, egyet leszámítva a bérek kifizetése nem kerülhet veszélybe. A bérek kifizetése kapcsán csak egy fontos mondat hangozzon el itt is, mert nagyon sokan állítottak meg, engem is, kollégáimat is, cégektől jöttek dolgozók kérdések, hogy ugye ez nem jelenti azt, hogy ő neki kell veszni az egészségügyi biztosításuk, nem jelenti azt, hogy nekik ebből káruk lenne, határozottan mondom, hogy ilyen nem lesz. Mert nem a dolgozókon verjük le azt, nem rendezetlen helyzetet okozunk. Ha kell, akkor részletfizetést kérünk a NAV-tól, ha kell, akkor szállítói számlákat ütemezünk át. De nyilván ezek között a szállítók között is, mögött is dolgozók vannak, tehát egy pont után ugyanúgy megjelenne ott a probléma a rendszer. Annak érdekében, hogy fókuszálni adjuk a finanszírozási problémát, még egy döntést meg kellett hoznunk, ez a költségvetés intézményrendszert minimális mértékben érintheti. Ugye a költségvetés intézmények alatt, bár a törvényekor mindig kiterjesztő, hogy az intézmény az egyben a cégeket is jelenti, én a költségvetés intézmény alatt az idős otthonokat, a hajléktalan szállók üzemeltető BMS-t, a kulturális intézeteket, intézményeinket értem, mert hogy ők azok, akik egy úgynevezett kiskincstári rendszerbe kapják meg a finanszírozást. Ja, hogy is néz ki ez a likviditás szempontjából az inkasszó? És hogy néz ki a, és miért mondom azt határozottan az azonnal jogvédelem szempontjából, hogy igazunk volt, és igazunk van, és igazunk is lesz ebben a dologban? Az inkasszó az egy olyan pillanat, amikor az államkincstár minden hónap végén meghatározott napján, ugye jelen esetben május 28-án elvégez egy számítást. Azt mondja, hogy kedves önkormányzatok, ti kötelező feladataitok ellátására, most törvényben adtam neki egy kötelező feladatot, ennyi pénzt kapnátok most tőlem. Ebből levonom azt, amit az intézményeitek adójárulékon be kell fizessenek NAV számára. És ebből levonom a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségeteket, és májusban ebből levonom a versenyképes járási alapba szolgáló befizetési kötelezettségeket. És ebből jött ki nekünk az, hogy 10,171 milliárd forintot kéne befizetni. Mi erre adtuk be az azonnali jogvédelmet, ebben az esetben csak megint egy furcsaságra hadd hívjam fel a figyelmet, ilyenkor az az eljárás rend, hogy az Alperes számára kell benyújtanunk az iratokat, az Alperesnek a védirattal együtt 5 napja van arra, hogy ezt felterjeszte a bíróság elé, közigazgatási bíróság elé, és ezt a közigazgatási bíróság onnantól kezdve 15 napon belül kell, hogy elbírálja. Ezzel az időtartam alatt a reál cselekvényt nem lehet végrehajtani. Nem lehet kiszűzni sem virtuálisan, sem nem virtuálisan a végrehajtót. Pont amiatt, hogy ne lehessen olyan helyzetet előállítani, ami nem reparálható. A Magyar Államkincstár nem terjesztette fel ezt a végiratot. Ezért mi a tegnapi nap során, miután lejárt az 5 napjuk, közvetlenül, ilyenkor a törvény erről rendelkezik, közvetlenül ezt beterjesztettük a bírósághoz. Nyilván ennek a jogi következményét, már pedig a büntetési részét, azt nyilván az államkincstár elszenvedi majd. De nem bajuk. De azt, hogy nem terjesztették fel a védiratot, az példátlan. Mint hogy példátlan volt a maga az inkasszó is. És amikor az inkasszóból részesültünk, akkor a főpolgármester azonnal írt a Magyar Államkincstár elnökének egy levelet, nagyon kedves és megengedő stílusban azt írtuk, hogy biztosan adminisztratív tévedés történt, hogy gyorsan reparálja, különben hivatali hatalommal való visszaélés bűncselekménye miatt feljelentést teszünk, aminek jelzem 5 év az elítélés ideje. Erre a levélre nem kaptunk választ. Nem tudták leírni azt, hogy ezt miért lehetett végrehajtani. Hiszen az egy butaság, amit a miniszter mond. Hogy ez egy adó. Hát nem adó. Hát értem, hogy nincs hívják, hogy szolidaritási adó rosszul, de nem adó. Ez egy hozzájárulás. Nem kivetésen és nem befedésen alapszik. Az úr mondta, hogy vállalkozó. Hát ő, ha adót fizet, az kivetésen és befedésen alapszik. Be kell, hogy vallja, és az alapján kivetik rá. De nekünk nincsen ilyenünk. A szolidaritási hozzájárulást az Alkotmánybíróság, és akkor innentől kezdve nem velem van vitája a miniszternek, az Alkotmánybíróság mondja ki határozottan az indoklás részében, hogy nem adó. De jelzem, az adó ellen is van egyébként azonnali jogvédelem. lehet, hogy neki kell jó ügyvédeket váltani, és nem neki. Ő mondta azt, csak szerintem utoljára, hogy nincsen elővásárlási jogunk sem. Perekállásra. 2023-ban két per van, 2023 évre két per van folyamatban. A 2023 június-december időszakra vonatkozó jogerősítéletre rendelkezünk. A jogerősítélet kimondta, hogy és nem olvasom fel azokat a számon kibocsátott forgalomkitőke visszapótlási tárgyi leveleket, azokat megsemmisítették, és megállapították, hogy ez alapján kibocsátott beszedési megbízások jogellenesek. Ez jogerősítélet, hiszen egyfokú a közigazgatási perrendtartásnak ez a része. Ez ellen a kúriára fordult az államtisztelt, felülvizsgálati kérelemmel, ezt a felülvizsgálati kérelemmel sok tekintetben lestoppolt a többi ügyet. A felülvizsgálati kérelemre a ellenkeresetünket május végén nyújtottuk be, tehát innentől kezdve elvileg van, aztán talán 45 napja a bíróságnak, hogy döntsön, jogkövetkezményei sajnos nincsenek, hogyha ezt nem teszünk határidőn belül. Ami szürreális, 2024 novemberében, nem tévesztettem el a dátumot, 2024 novemberében visszamenőlegesen a Magyar Államtisztelet kiadott egy határozatot, hogy 2023-ban, mert hogy még ilyen se volt nekik, mennyi lett volna a szolidaritási hozzáadás befizetési kötelezettség szerintük. Még egyszer mondom, 2023-ban, amiket befettek, arra 2024 novemberében kiadtak egy államtisztelet határozatot. Jelzem, a központi költségvetési törvény addigra már hatályát vesztette 2023 évre vonatkozóan. Természetesen ezt is megtámadtuk, ezt a döntést is, ez is folyamatban van a per. 2024-re vonatkozóan négy perünk van folyamatban, 2024 1-5 havi és a 7-11. Havi beszedéseket, ez akkor 63 milliárdot hajtottak végre rajtunk. Ezeket egységesített a bíróság egy perben, volt egy tárgyalási forduló, felfüggesztette a kúriai döntés felülvizsgálat végén. Volt a 12. hónapra, amire hogy nem kaptunk azonnal jogvédelmet. Tehát érdekes módon akkor lehetett? Akkor volt erre azonnal jogvédelem, most meg már nincs ilyen intézmény? Hirtelen? Csak azért, mert miniszterváltás volt? Jelzem, akkor már szerintem a régi miniszter, az jelenlegi miniszter volt hivatalban. Szóval a szolidaritási hozzáállás kapcsán a december hónapra szintén van egy per, ezt is felfüggesztettük. A 6. hónapra megkérdezzék, bíróság döntötték, hogy miért így szedték szét az ügyeket. 6. hónapra volt tárgyalási fordulót, 6 milliárdot vontak le, 24-ről beszélek, szintén felfüggesztették. És 2024-ben, decemberben visszamenőlegesen adtak ki egy határozatot, valószínűleg rájöttek, hú, ez elmaradt. Ezt is megtámadtuk természetesen, hiszen szintén nem vette figyelembe ügyfélünket. 2025-re vonatkozóan 2 per van folyamatban. Az 1-3 havi beszedést, ugye ezt márciusban érvényesítették a fővároson, és a most indított per a 4-11. Havi beszedés. Nyilván ez pertechnikai okokban, most nem fogok, hogy hoztam fejtegetni, hogy a 12. havit miért nem kapcsoltuk ebbe bele még, de nyilván ezt meg tudjuk tenni, de jelenállás szerint ezt így láttuk. Indukoltak. Szóval látjuk, hogy a perekben 8 darab per, ami folyamatban van. 8 perből egyben a jogerősítélet, ott is még kúriai felülvizsgálat van, de hát 6 pont, és azt remélem, hogy a kúriáról kikeveredik, akkor az összes több ügyet nagyon gyorsan el tudja dönteni, hiszen a séma mindenképpen 2024-ig ugyanaz ezekben a történetekben. Teendők. Ez az utolsó blokk. Vízválasztó lesz nyilván az azonnal jogvédelem megadásra. Tehát innentől kezdve 15 nap, hétfőtől kezdve 15 nap addig, amíg muszáj ebben a bíróságnak döntenie. Ha megkapjuk, és most nem érzik ezt az alesetet, hogy megkapjuk és a kormány azt mondja, hogy őt nem érdekli, és elveszi a pénzt. Mert akkor már tényleg, hogy olyan jogon túli világban vagyunk innentől kezdve, hogy már mindegy. Akkor már nem érdemes beszélgetni, akkor már nem bizottságülésekkel vannak, akkor már mindegy a dologban, akkor már itt szabályok sincsenek. Tehát feltételezzük, hogy ha megkapjuk az azonnali jogvédelmet, akkor ezt nem fogja végrehajtani onnantól kezdve a kormányzati beszedünkszervezet, tehát azokkor legalább augusztus végéig biztonságban vagyunk. Ugye miért augusztus végig, nyilván ez is valaki elolvassa a keresetet, ugye szeptember 15-én van iparűzési adóbevétel érdemben megint. Ebben az esetben továbbra is fenn kell tartani a feszes likviditás menedzsmentet. Nyilván van egy kuréi döntés, amit el kell varnunk a költségvetéssel kapcsolatban, erről a közgyűlésen hosszan beszéltem, most nem untatnám önöket, szóval most már 17. percben tartok. Ezen kívül meg kell erősíteni a likviditási biztonsági hálót, ez annak érdekében, hogyha belekeveredne menet közben bármilyen váratlan kormányzati elvonás, és még egy dologról majd beszélek, hogy a be nem jött pénzek, akkor augusztus végéig megerősítsük ezt a 60 milliárdos folyószámlahitel keretet. Én azt mondom, és erre a bank hajlandó 80 milliárdra, és utána ez visszaesik 40 milliárdra, ahogy a közgyűlés is döntött. És a harmadik pedig az üzleti tervekben és a költségvetésben is szervezett a követelési értékesítés jóvágyását meg kell tenni a közgyűlési döntés. Az utolsó negyedéves finanszírozás a közösségi közlekedésnek. Ezen kívül minden olyat, hogy a százítói számlákat meg kell próbálni átütemezni, nyilván rendezett módon, de van ezen túli eszközrendszerünk is. Meg kell tenni minden olyan részletfizetési kezdeményezést a NAV esetében, akár áfára, akár a munkáltatókat terhelő járulékokra, azon cégek esetében, ahol ez a likviditást érinti. Figyelnünk kell, hiszen közben a BKK-BKV hitelkeretére is oda kell figyelnünk, ugye nekik egy cashpool hitelkeretük van 60 milliárd forint értékben, ez tegnapi állás 57,5 volt, ugye azt, ott is figyelni kell, és ezért játszunk minden nap abban, hogy a likviditás biztosított legyen, hogy ebben a biztonsági sávban tartsuk, tehát ebben ne, hogy ott is kifussanak a pénzből. Ezen kívül vizsgáljuk, és azonnali hatályra kiadtuk, hogy megnézni más cégek bekapcsolását is a cashpool rendszerbe, hiszen ez könnyíti a likviditás menedzsmentet. Természetesen csak akkor csinálunk ilyet, hogyha ez nem okoz pénzben több bet számunkra, az intézményrendszer számára. Az intézmény körben a kispénztári finanszírozásról beszéltem már önöknek, ez egy speciális finanszírozási rendszer, itt is azt kértük az intézményektől, hogy amit tudnak, halasztanak, de természetesen nagyon nagy részük azok olyan bérköltségek, amiket nem lehet. Egészen biztosan kérdezni fogják, és azért hadd mondjam, hogy akkor mi van az iparűzési adóval, hogy állunk? Hiszen május 31 egy bevallási időpont van. Néhány adatot, ezek tegnapi adatok, tehát nyilván ezek folyamatosan óráról órára változnak. 220 ezer bevallás érkezett be eddig a rendszerünkbe, ebből 25 ezer hibára futott. Ugye sajnos 2 évvel ezelőtt az állam átvette a kirakott minket a adóbeszedési rendszerből, illetve pontosabban az adó üzemeltetési rendszerből. A keleti önkormányzati vezetők tudják ezt a bűvös szót, az ASP-t, amit kell használni. Ugye nekünk, a fővárosnak volt egy saját adórendszer, ez a HAI rendszer, ezen keresztül ide érkeztek be a bevallások, és a HAI rendszeren keresztül dolgoztuk fel. Nagyon sok hibára futó bevallás érkezik a vállalkozásoktól, szerintem nem a könyvelők felejtettek el adóbevallásokat beadni, hanem határozatállítás, hogy az ASP rendszer nem ér el odáig, amit mi tudtunk. A tegnapi nap során még 35-40 ezer bevallás állt az ASP rendszerbe, amit nem volt képes átadni, mert hogy egyébként 5-6 ezer adatot kéne feldolgozni naponta, a rendszer az 1700-ra volt képes. Ez nem azt gondolom, hogy a vállalkozó barát kormánynak a képét mutatja ebben a tekintetben. Amit beérkeztek, az alapján a kollégák most azt mondják, hogy a tervek azt tudjuk tartani. Ennél többet nyilván nem merünk mondani, hiszen azért ebben van egy még egy nagyfokú bizonytalanság, hogy az, hogy mennyi a vállalkozás számára az előírás, és mennyit is fizet be majd szeptemberben, az a kettő azért szétválik egymástól. Hiszen ha a budapesti gazdaság is recesszióba kerül, és nem tudom, ebben a pillanatban abban van, hiszen a területi adatok, hogy sosem évek múlva nyilvánosak. Szóval, ha a területi gazdaság recesszióba kerül, akkor ebben az esetben likviditás szűkését szokott támadni a budapesti vállalkozásoknál, akkor ők is inkább halasztott adófizetéseket kérnek. Azt is tudni kell, hogy ugye azt mondtam, hogy körülbelül van 260 ezer adózunk, ennek mondjuk a nagy része a fele nullás bevallást nyújt be, de a többiből 2000 adózal, ami összeadja iparűzési adóbevételének a 75%-át, tehát a 2000 adózóból, és ebből az egyik, az kifejezetten, ahogy most szó volt, hogy én adótitkot nem akarok sérteni nyilván, hogy melyik cég lehet ez, az azért szeptemberben szépen vissza tud igényelni majd a befizetett adójába. Ez azért budapesti szemmel látható összeg lesz majd várhatóan. Igen, röviden ezeket szerettem volna önöknek, igen, még egy dolog. Ha nem kapjuk meg, erre nincs válaszom. Tehát 51 milliárdot nem lehet kimozogni, hogy akkor most számlákat pakolgatunk ide-oda-amoda. A bérkifizetés 50%-át jelenti mondjuk a közösségi közlekedésnek. És bocsánat, hogy most kiragadok egy területet, de mi van legnagyobb finanszírozás. Szóval, hogyha leállítjuk a buszt, a dolgozót még fizetni kell. Vagy el is küldjük, de akkor visszaépíthetetlen lesz utána a rendszer, hát ki jön el majd utána hozzánk dolgozni.
Mikor jön el?
De ez a pillanat, ez, ha minden fizetünk szabályosan, akkor nyáron eljön. Akkor ez, ha inkasszálás van, akkor ez a pillanat nyáron eljön. Nyilván innen csak ez van a felelősségünk, amit elnök úr mondott, hogy előbb van-e a MOL, mint a kármivezető. Nyilván a válasz csak egyszerű, rohadtul nem. Ha majd jut, akkor majd fizetünk a MOL-nak. Ha nem jut, akkor nem fizetünk a MOL-nak. És hogy innentől kezdve, hogy tudjuk tologatni a számlákat, innentől kezdve erre most már nem tudok válaszolni. De ez nem azt jelenti, hogy ezt ki tudjuk mozogni az év végén. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy felelős politikai döntéshez, és ez a bizottság azért jött létre, hogy ne jogi és pénzügyi válaszokat adjon a főváros, hanem politikai válaszokat. Ennek a megalapozásához szükség van egy ilyen nagyon részletes, nagyon alaposan kidolgozott és az elmúlt 6 év történéseire magyarázattal szolgáló elemzésnek, amit most bemutatott itt főigazgató úr. De a lényeg az az, hogyha nem kapunk azonnali jogvédelmet, már júniusban betérdel a főváros, hogyha az OTP, amelyet Sányi Sándor vezet, nem emeli meg a hitelkeretünket, akkor nyáron betérdelünk augusztusig, egészen biztos, és ugyanez érvényes arra, hogyha a NAV például nem ad halasztást, részletfizetést, bármit, áfára, járulékokra. Tehát ez a szomorú helyzet, és ez a sok változó eddig, hogy is mondjam, nem mutat jó képet. A beszámoló után is természetesen gondolom, hogy főigazgató úr minden felmerült kérdésre választ fog adni. Megnyitom a vitát, ahol a bizottság természetesen azokat a nem képviselő, vagy nem tag bizottsági tag képviselőket is meghallgatja és szót ad, akik jelen vannak a teremben. Jelezzék kérem majd valamilyen módon, hogyha szólni kívánnak. Elsőként Gulyás Gergely Kristóf kért szót, parancsoljam.
Köszönöm a szót, elnök asszony, elnök úr. És kezdeném ott a mondandómat, ahol Baranyi Tisztán polgármester asszony kezdte, csak kicsit korábban. Polgármester asszony 2012-ben kezdte az egész mai naphoz vezető történetünket, én ezt visszavinném 2010-ben. Ezt ugye ne felejtsük, hogy 2010-ben, amikor az Orbán kormány átvette a kormányzást, akkor 2014 milliárd forint mínuszt egyenlített Budapest számláján. És ugye Talmos István pedig 2014 milliárd plusz alatta át a városvezetés. Az azt jelenti, hogy 9 év alatt a jobb oldali kormány és önkormányzat az 10 évnyi költségvetési forrás teremtett elő. Az azt mondja, hogy plusz egy évet nyert Budapest. Szerintem ebből egyértelmű, hogy mind a kormányzat, mind pedig a korábbi jobb oldali városvezetés az egy felelős és Budapest mellett álló gazdaságpolitikát folytatott. Ezek közül a kettő közül egy változott meg, Budapest vezetése az már nem egy felelős gazdálkodást folytat. Főpolgármester úr elmondta, hogy mi a dolga Budapestnek, mik azok a feladatai, amiket el kell látni. Én az elmúlt napokban hosszasan tanulmányoztam azt a fehér könyvet, amelyet főigazgató úrék kiadtak. Az egyik részben le van írva az, hogy melyek a törvénybeli szerint egyébként kötelező feladatai ellátása. nyilván a legfontosabb a közösségi közlekedés biztosítása, a második viszont a közúttfenntartás. Hogyha arról beszélgetünk, hogy hogy működött a városvezetés az elmúlt 6 évben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legfontosabb feladatunkat, a közúttfenntartást nem végezte el. Tehát úgy navigálta ebbe a helyzetbe Karácsony Gergely Budapestet, hogy a kötelező feladatait nem volt képes ellátni Budapest. Miközben azt mondja Karácsony Gergely, hogy alapvetően első körben és legtöbbet bérekre költi a főváros, akkor azért ki kell emelni, és ezt a tisztelt sarkon tudom a figyelmébe ajánlani, hogy sétáljanak végig a Városházának a folyosóin, és számolják össze, hogy hány ember dolgozik a főpolgármester személyes kommunikációján. Egy évben csak az ő személyes kommunikációjára több mint 300 millió forintot költött a város. Ez az a bérmennyiség, és ezek azok a bérmennyiségek, amiket meg kellene vizsgálni, hogy hol folyt el az elmúlt 6 évben a budapestiek pénze, hogy tudott ez a városvezetés eltüntetni egy egész éves forrását a városnak. De hogyha már nyilván az adatokról beszélünk, akkor azért felkeressük a tanácsadó kifizetések kérdését. Mai napig vannak olyan bukott párbeszédes politikusok, akik tanácsadóként vannak foglalkoztatva a Városházán. Ezeknek a száma ugye az előző ciklusban még több is volt. Azt is azért érdemes lenne megvizsgálni, hogy összesen hány politikai kitartottat finanszírozott Budapest az elmúlt 6 évben. Vagy akkor megemlítettük a cégvezetői prémium kérdését is, amire ugye, mint látjuk, igazából a kötelező feladatellátás hiányában is sok 100 millió forintot költött el az elmúlt 6 évben, akár éves szinten is a városvezetés. És ha már a cégekről beszélünk, és ami egyébként fájóan nincs benne ebben a fehér könyvben, az a cégek helyzete és az ilyen luxuskiadásoknak a helyzete. A cégek kapcsán ugye el kell azért mondjuk, hogy egy olyan példátlan eseménysorozat kapcsán ülünk itt nem sokkal később, amire egyébként elnök úr sokszor felhívja a figyelmet, és szerintem helyesen, de BKV-ba beépült egy bűnszervezet, és nem tudjuk, hogy egyelőre még, hogy mennyi közpénz folyt ki a BKV-n keresztül, és azt tudjuk, hogy mondjuk a BKK-ban, a BKM-ben, vagy pedig egyéb önkormányzati cégben volt-e ilyen közpénzpazarlás, vagy pedig bűncselekmény. De hogyha már a 2025-ös ciklusban ülünk itt, nyilvánvalóan ebben egyetértek polgármester azt mondja, hogy a jelenlegi helyzet az visszadatálódik, az előző ciklusra is terhelő tényeket kell feltárnunk, viszont minket, a budapestiek tavaly évben azzal bíztak meg, hogy erről a városról gondoskodjunk. És a budapestiek bölcsessége azt mondta, hogy ezzel a feladattal elsődlegesen Karácsony Gergelyt bíztak meg, másodlagosan pedig a Tisza párt vezette városvezető koalíciót. Ugye önök voltak azok, akik közösen megszavazták azt a költségvetést, amely most oda vezet, hogy kérdéses az, hogy a budapesti közfeladatokat el tudja látni ez a város. Önök voltak azok, akik megszavazták egyébként városrendezőnek a megvételét. Önök úgy vettek egy ingatlant, hogy nem volt fedezete ennek a vásárlásnak. Ez az önök felelős városvezetése? Hogy csak hogy lefordítsam talán köznyelvre, ez olyan, mint amikor egy család az úgy vesz egy nyaralót, hogy nem tudja közbe fizetni a közműszámlákat. Szerintem az nem egy felelős gazdálkodás. Önök nem tudom, hogy ezt a példát tanítják a gyermekének például. Azt látjuk még, hogy az a városvezető koalíció, amely egyébként a közgyűlési szavazások több mint 70%-ában együtt szavaz, ugye ez a Tisza párt Karácsony Gergelyt az LMP-nek a képviselőit, illetve a DK-t és az MSZP-t is magába foglalja. Sorra olyan előterjesztéseket hoznak be és szavaznak meg, és ebben egyébként polgármester azt mondja, hogy egyik leghangosabb, hogy sorra olyan előterjesztések jönnek be a közgyűlés elé, amelyek két kézzel szórják a pénzt. Tehát ezt a felelősséget is rakjuk ki az asztalra, hogy az önök városvezetése az folyamatosan olyan döntéseket hoz ebben a közgyűlésben, amely szerintem ebben a fél évben több 100 millió forintjába került a budapestieknek. És ha már arról beszélünk, hogy fel kell tárjuk azt, hogy mi vezetett ideig, akkor abban egyetértünk, mert szerintem nem látunk tisztán. Tehát én nagyon köszönöm ezt a fehér könyvet, de csak egy része a sztorinak. De vannak olyan részei ennek a sztorinak, amiről nincs információnk. És éppen ezért én számogatni is tudom elnök asszonynak és elnök úrnak a negyedik pontját, teljes szívemmel, és ezt képviseltük egyébként tegnapi napon a főpolgármesterrel folytatott egyeztetésen is. Mert mi a Fidesz frakcióval amellett vagyunk elkötelezettek, hogy a budapesti költségvetést azt rendbe rakjuk, és a budapestiek számára folyamatos és zavartalan közszolgáltatásokat tudjunk biztosítani. Mi éppen ezért mentünk el tegnap is az egyeztetésre, éppen ezért vagyunk itt ma is a bizottsággyűlésen, és szerintem az a felelős döntés minden frakció részéről, hogyha egyeztetés van, akkor megjelenik. Szembe ül velem az egyik bizottságnak az alelnökök, jól tudom, mind a kettő alelnökök tisztelésként. Nekünk az volt a tegnapi információnk főpolgármester úr által, hogy tegnapi napra önöket és minket hívott egyeztetni főpolgármester úr. Mi megjelentünk, önök miért nem tették ezt? Mi volt fontosabb önöknek annál, mint hogy a budapestiek érdekében dolgozzanak? Erre a kérdésre szerintem válaszolniuk kell. És ha már ma történtek politikai vádak, akkor én közben követtem a híreket az interneten. Nem nyomtattam ki most, viszont szeretném azért ideidézni miniszter úr, nagylátó miniszter úrnak a kommunikációját, amiben egyértelműsítette, hogy ez az adótörvény módosítás, ez egy adószabályi hiányosságot szüntet meg, és az NGM, és csak a szerencsejáték ZRT-re vonatkozik, tehát a politikai nem, csak a szerencsejáték ZRT-re vonatkozik, kaszinókra nem vonatkozik, polgármester asszony, és az NGM hamarosan egy közleményt fog kiadni. Én megvárom ezt a közleményt, mert szerintem fontos, és a budapestiek megérdemlik azt, hogy pontos információk alapján tájékoztassuk őket, ne pedig mindenféle politikai hiszérjékeltés alapján. Szerintem az tény, hogy amilyen helyzetben ma a főváros van, az nem fenntartható, viszont azoknak a tényeknek az ismerete nélkül, hogy a budapesti gazdálkodásból hova és milyen csatornákon keresztül folytak ki a közpénzek, nem lehet felelős döntést hozni, hiszen akármilyen döntést hozunk most, az a jövő évre, hogyha ezek a pazarlások megmaradnak, akkor ugyanilyen helyzetben leszünk jövőre és két év múlva is. Tehát ezt a feladatot nem mutatjuk meg, és az önvizsgálatot elsőlegesen magunkon, a budapesti hivatalon és a cégeken kell kezdeni. Szerintem ezt a munkát, erre a munkára mi vállalkozunk, mi itt vagyunk és dolgozni szeretnénk, és ebben tudunk partnerek lenni mindenkivel.
Köszönöm szépen, képviselő úr, csak egy rövid megjegyzést, tényleg nagyon örvendetes, hogy ebben részt akarnak venni, kivizsgálni, stb., de most van egy krízis helyzet, és amint látja, a mi határozati javaslatainkban is van erre törekvés. Remélem, hogy a többit is megszavazzák, hiszen a jelenlegi megoldáshoz is hozzá kellene járulniuk, mint a város képviselő politikusoknak. Következő felszólásunk Szaniszló Sándor, bocsánat.
Úgy is jó lesz, elnök úr.
Nem,
akkor módosítunk, Szaniszló Sándor és kedves elnök asszony, elnézést. Köszönöm szépen. Demokratikus koalíció részéről mi kezdeményeztük, hogy legyen rendkívüli közgyűlés, ugye ebben a nagyon fontos témában, és sajnálom, hogy nem volt hozzá politikai akarat. Ugye látjuk, hogy a 6-os számú határozati javaslatban ott van, de akkor is ez már egy fokozattal később valósul meg, hiszen sokkal inkább legitim lett volna, hogyha részben az itt ülő fővárosi képviselők szavazati joggal is ki tudták volna fejezni a helyzetben való segítő szándékukat, mert én biztosra veszem, ha valakit nem igazolhatóan a helyzetet megoldani szerető szándéka áll hozzá, azt a budapesti közvélemény egészen biztosan meg fogja büntetni, és okkal teszi. Tehetjük ezt egyénileg is, és tehetjük ezt pártok frakciói keretében. Bízom benne, hogy meg fog valósulni az a rendkívüli közülés, méghozzá viszonylag hamar, hiszen ezt, ahogy főpolgármester úr is említette, ezt a lehető legnagyobb egységben sérelmeket, ambíciókat félretevő kontextusban lehet elérni. Szeretnék röviden reagálni arra is, hogy elmondani a saját véleményemet, amit Gulyás Gergely képviselőtársam elmondott az előbb. Kedves képviselő úr, hál' Istennek mindenki tudja, hogy ők nagyon okos, felkészült fiatal emberek, és nem hiszük el, hogy az egykori matematika órákon nem vettek volna részt. Nyilvánvalóan az önök jó felfogott érdeke, amikor azt mondják, hogy Karácsony Gergely plusz 200 milliárddal vette át Szaros István idejében a kormányzási lehetőséget, de hát önök közben több mint 200 milliárdot vontak el szolidaritási adó fejében. Nem egyszerre tették, hanem szépen 5 év alatt. És ugye az az óriási probléma, hogy nekem egy kicsit még jól is esett Szentkirályi Alexandrának az a mondata, hogy a kerületek fegyelmezetten gazdálkodnak, és senki nincs ilyen helyzetben, mint a főváros. Csak ugye látjuk már a jövői adó törvényeknek a tervezetét, ott újabb 10% fölötti tételt akarnak rámenni a szolidaritási adóra. És ha azt látjuk, hogy egyfelől azt növelik, másfelől a főváros bevételét az előbb említett szerencsejáték koncepció ipájával és másokkal is csökkenteni fogják, azt fogjuk elérni, hogy 3-4 év múlva, de inkább 3 év van ugye közelebb ehhez, a kerületek nagy része szinte hasonló helyzetbe fog kerülni. Hiszen egyetlen egy kerület sem tudja ugyanezt a helyzetet kimozogni, hogyha milliárdokkal csökken a hozzáférhető forrás. Megengedik itt minden kerület, elmondom a 18 kerület példáját. Még plusz nullában vagyunk jelen pillanatban, de jövőre például a szolidaritási adó tervezett növekvény az 700 millió forintot vág rajtunk, tehát akkor már a nullát sem tudjuk tartani, és az az igazság, hogy minden város fejlesztése, legyen szó fővárosról vagy kerületről, éppen azok a szabad források teszik ezt lehetővé, amit nem vonnak el most még szolidaritási adóval. Úgyhogy, ha úgy tűnik, hogy azon túlmenően mindannyian esküdtettünk a fővárosiak képviseletére, azért a kerületekben is már elkezdtünk őszintén aggódni, hogy ez a helyzet így megy tovább, mi sem fog lábon maradni a következő választásig, egészen biztos. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy valóban próbáljunk meg azt szerint eljárni, hogy itt mindenkinek fájni fog, ha ez így megy tovább. Köszönöm.
Köszönöm szépen, vendég Ötön Bújdosó Andrea képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm, elnök asszony. A kis álláspontját fogom megosztani önökkel a kialakult helyzettel kapcsolatban. A CISZO célja, hogy a magyar emberek egy működő, emberséges, élhető és gyarapodó országban éljenek, és a budapesti frakció céljai ezzel összhangban vannak. Működő és fejlődő szolgáltatásokat, élhető környezetet és virágzó haladó főváros teremteni a budapestiek számára. Szögezzük le! A Fidesz kormány bosszú politikája felelős azért, hogy a fővárosnak nincs elég pénz a közszolgáltatások fenntartására sem, nemhogy a fejlesztésekre. A források központosításával és politikai alap újraosztásával a kormány minden eszközt megragadt, hogy kivéreztesse és megtörje a vele egyetemértőket. Már azokat is, akik egyetértenek. Lassan oda jutottunk. Ezért határozottan felszólítjuk az állampárt frakciójának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki nincs jelen, számára nem elég fontos ez a téma, hogy vegye rá a kormányt a budapestiek sarcolásának azonnali megszüntetésére. Szögezzük le azt is, hogy a választók a főpolgármestert hatalmazták fel a város vezetésére, aki máron 6. éve közel 1000 fős apparátussal dolgozhat a budapestiekért. A pénzügyi jelentések egyértelműsítik, hogy a főváros finanszírozási nehézségei már 2022-től fennállnak, addigra felélte a fővárosra az összes tartalékát, ezt ma is hallottuk itt. Tehát nem most derült ki, hogy a főváros bajban van. Ez évek óta ismert, mégis látszólag a pereken kívül a belenyugvás és a csodavárás között toporgott a városvezetés, miközben a szakadék szélére jutott. Nem ma, nem tegnap, hanem már 2023-ban is kritikus volt a helyzet, és ezt a Fidesz kormány és a főpolgármester is pontosan tudja, hogy ez a helyzet. Viszont jelzi ezt jobban, hogy oda jutottunk, hogy vészforgatókönyvekről kell beszélni a mai ülésen. A főpolgármester felelőssége felmérni és meghatározni a város működési kockázatait és kockázatcsökkentő lépésre tenni vészforgatókönyveket, összeállítani és szükség szerint egyeztetni a kormánnyal, és megoldási javaslatokat terjeszteni a közgyűlés elé. Ezek a lépések és vészforgatókönyvek minden bizonnyal, én legalábbis szívből remélem, hogy megkezdődött már 2023 elején, amikor már ennek a pénzügyi pályának a kilátása érezhető volt. És a polgármesternek az is nyilván a felelősség, hogy kész tervekkel kéri a közgyűlés felhatalmazását a város működtetésére. És szögezzünk le még egy harmadik fontos dolgot, a tiszta kiáll a főváros működőképességének biztosítása érdekében. Minden képességünkkel, felhatalmazásunkkal azon vagyunk, hogy a budapestiek közszolgáltatásai működjenek, a város működjön. Várjuk a főpolgármester megoldási javaslatait, részletes javaslatait a pénzügyi helyzet kezelésére, melyet készen állunk egyeztetni és támogatni a budapestiek számára is átlátható módon. Itt a bizottságokban, a közgyűlésben, de nem külön egyeztetések során. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Tényleg csak egy apró minimális megjegyzés. Képviselőasszony, a választók nem egyedül Karácsony Gergelyt hatalmazták fel. A választók 33 képviselőt, amelyeket pártokat hatalmaztak el, hogy vezessék ezt a fővárost, és felelősséget vállaljanak érte. Egyedül Karácsony Gergely bénakacsa, mint tudjuk, ahogy elhangzott több csatornáról is. Déri Tibor képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm a szót, tisztelt bizottságok, elnök asszony, elnök úr, bizottsági tagok, megjelent képviselők és vendégek. Hát szerintem az első szó mindenképpen a köszönetén kell, hogy legyen, hiszen én úgy ítélem meg, hogy 2019 óta a fővárosi cégek munkavállalói erőn felül teljesítenek azzal az ára a szembe, amelyet nem a főváros generált, hanem az a kormány, amely évről évre több pénzt szed el a fővárostól. Itt vannak most a szakszervezetek képviselői, és rajtuk keresztül üzenjük a munkavállalóknak, hogy köszönjük, és köszönjük, hogy kiállnak Budapest mellett, és itt vannak ezekben az időkben is. Örülünk annak, hogy itt vagyunk, mert legalább beszélgettetünk olyan dolgokról is nyíltan, amelyek már valójában évek óta itt vannak velünk, és egyre nagyobb terhet jelentenek, és ez a teher azt jelenti, hogy amit a Kis Ambrus főigazgató úr is, illetve Baranyi Tiszta bizottsági elnök asszony is említett, hamar itt lehet az a pont, amikor tényleg össze kell kapaszkodni, és megoldásokat kell találni. A szolidaritási hozzájárulás néhány év alatt, ez is elhangzott, 18-szorosára növekedett. A fővárosnak a bevételei nem emelkedtek 18-szorosára, ezt nagyjából mindenki tudja, tehát az arányok egy kicsit megbillentek. Olyannyira megbillentek, hogy ennek a következményeit én úgy gondolom, hogy napról napra most már a bőrünkön fogjuk érezni, és úgy gondolom, hogy pénteken arra a 10 percre azok a budapestiek is megérezhetik, akik nap mint nap használják a tömegközlekedést. És igen, úgy gondolom én is, hogy nekünk is változtatnunk kell. Változtatnunk kell azon, hogy más megoldásokat keresünk, mint mondjuk eddig keresünk, és ami miatt mondjuk azt a jelzőt, amit az elnök asszony mondjuk említett Karácsony Gergely főpolgármesterre, az egy picit változik. Azt is meg kell mondani, és ki kell mondani, hogy a kormány sarkpolitikájának köszönhetően egyre kevesebb pénz jut fejlesztésre. És amikor a motoros úriember mutogatja a tábláit, teszem hozzá egyébként teljes joggal, akkor bízom benne, hogy ezeket a táblákat a kormány asztalánál is ugyanis felmutatja, hiszen pont azok miatt a források miatt, amelyeket évről évre elvesznek, idén csupán 89 milliárd forintot, azokat igenis a közlekedés fejlesztésére, a BKK fejlesztésére, közutcaink fejlesztésére, stb. El lehetne költeni. Az, hogy mire költjük, arra majd lesz egy visszautaló mondatom. És az a helyzet, hogy 2025. május végére eljutottunk odáig, hogy nincs hova hátrálni. Nincs hova hátrálni, mert elfogyott az a levegő, ami eddig valamilyen szinten, de ott volt, és mindig, amikor percénre bukkantunk, akkor lehetett hívni belőle, és kitartott az egy ideig. Ez most már nincs. A kormány kifosztja Budapestet, és teszi ezt szándékosan. Szándékból. Évről évre mindig csavar egyet azon az eszközön, és egyre több vér folyik ki ebből a fővárosból. Azokat a forrásokat veszik el, amelyek valójában minden budapestinek járnak. És ezt úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk. Nem tűrhetjük tovább, hogy Orbán Viktor és a NER elvonják a budapestiek pénzét, miközben szétverik a városnak a működését. Itt az idő, hogy ne csak túléljünk, hanem ellenálljunk, ezért mi konkrét javaslatokkal érkeztünk. És nem módosítani szeretnénk azokat a pontokat, amikkel egyébként egyetértünk, hanem újat szeretnénk hozzárakni. Ez egy 5 pontból álló intézkedés csomag, amelyet egyébként a következő közgyűlésen már akár tárgyalhatnánk is. Ilyen például az Orbán adó, amely közérdekű infrastruktúrális hozzájárulás formájában azon ingatlanok után kell fizetni, amelyek kormányközeli szereplők, alapítványok vagy állami vagyonkezelők tulajdonában vannak és közszolgáltatásokat használnak. Vagy ilyen a közterület használati tilalom elrendelése minden olyan rendezvény, installáció és esemény esetében, amelyek kormányzati propagandát, álcivil szervezetet vagy átláthatatlan közpénz felhasználású kormányközeli alapítvány szolgál. Vagy a közérdeksérelmi díj megállapítása minden olyan plakát, LED és hirdetési felületre, amely kormányzati propaganda, álcivil vagy kormányközeli alapítvány kommunikációt szolgál. De ilyen a behajtási díj bevezetésének az előkészítése és minden olyan járműre, amely kormányzati vagy állami szerv, kormányközel egy alapítvány vagy vagyonkezelő üzemeltet és rendszeresen használja Budapest útjait, közterületeit vagy infrastruktúráját. Vagy egy védett budapesti erőforrások rendelt előkészítése, amely megkérdezi a fővárosi stratégiai közszolgáltatások kiszervezését olyan partnereknek, akik kormányközeli alapítvány vagy közvetett kormányzati tulajdonban állnak. Szóval, ha a kormány háborút indít Budapest ellen, akkor nekünk is változtatnunk kell, és nem hagyhatjuk le a fejünket. Vissza kell vennünk mindazt, amit elvettek a budapestiektől. És most egyébként a bizottsági többségen a sor. Most dől el, hogy ki áll Budapest mellett. Illetve az, hogy ki hajt fejet a kormány előtt. És akkor egy pillanatra, de nem mennék el Gulyás Gergely képviselő úr mondatai mellett is. Amikor tanácsadói kérdések körében a Fidesz próbál mozogni, akkor én egy picit azért saját önmagára is jó lenne, hogyha egy picit tekintene, hiszen például Gulyás Gergely úr is, ha jól emlékszem, az országgyűlés hivatalától havonta pénzt kap. Milyen tanácsadásért kap ön pénzt? Az országgyűlés hivatalától, Kövér Lászlótól. Esetleg az, hogy mondja azt, hogy teljesen jogosan veszik el ezt a pénzt Budapestről. Az, hogy teljesen tökéletes ötlet az, hogy 89 milliárdot, sőt jövőre 100 milliárdokat vennek el a fővárostól. Ezeket a tanácsokat adja esetleg? Mert nem láttuk eddig azt, hogy Budapest érdekében önök bármit is tettek volna az asztalra. De egyébként lehetne említeni Szent Királyi Alexandra 1,7 millió forintos tanácsadói szerződését is, amelyet Kocsis Mátétól kap a Fidesz frakcióvezetőjétől. Milyen tanácsokat ad neki? hogy támogassa ezeket az előterjesztéseket, támogassa esetleg azt, hogy a szerencsejáték ZRT ne fizesse be az iparűzési adójának a 75%-át. Elnézést kérek. Szóval, meg egy kicsi önmérsékletet, amikor a Fidesz frakció ezekkel jön. Rákos rendező. És tényleg csak egy mondat Rákos rendezővel. 12 milliárd forintot fizetett ki a BKM. Közben a kormány 600 milliárdot fizetett ki a miniszterelnök vejének irodaházakra. Én kérek elnézést.
Köszönjük szépen, Ritézi, nem László, hanem Dávidot.
László, köszönöm, használom. Köszönöm szépen, én most már ilyen több vezérszónapi hozzászólással nem készültem, úgyhogy abból most sokat hallottunk. Nem szeretnék néhány dologra reflektálni a vitából a módos tűnvizsgálatnak kapcsán, illetve kérdezni főigazgató úrtól. Először is, Vérs képviselő úr hozzászólása kapcsán, én azért nagyon örülnék, ha az 1-es, 2-es, 3-as és többi határozati javaslatunkat is megszavazna, nem csak a 4-es, mert abban pont azt mondjuk ki, ami azt gondolom, hogy annak eldöntésére, hogy most önök valójában itt a kormánynak a képviselői, vagy a budapestiek képviselői igenis alkalmas, miszerint, hogy ezt a szolidaritási hozzájárulást is egészére be kellene fizetnünk, azt a közszolgáltatások nem élik túl, és hogy kétségtelen nekem is van vitám azzal, hogy a Városháza mire költ és mire nem költ, és hogy helyes-e az, hogyha a Városháza Facebook oldalát működtetők éppen a képviselőket járatják le, meg hogy helyes-e, ami a BKV-nál történt, hosszan tudnék erre beszélni, és meg is szoktam tenni. De azt gondolom, hogy abban azért egyetérthetünk, hogy ebben 51 milliárd nincs. Tehát én azt gondolom, hogy aki tényleg Budapest oldalán áll, az támogatja ezt a teljes határozati javaslatot, és erre kérem önt is. Ugye a módosító javaslatok között kettő van, az egyik Déri Tiboré, amit most itt elmondott, amiben hát jó hangzó javaslatok vannak, abban nem vagyok egészen biztos, hogy a magyar alkotmányos rendelés az önkormányzati törvényel összhangba tudjuk ezeket hozni, de majd főigazgató urat kérem, hogy erre reagáljon, mi azt hiszem nem tudjuk ezt a módosító javaslatot befogadni. Barabás Rihárd pedig azt javasolja, hogy vegyük ki azt a részt, ami az állammal kötött megállapodások felvizsgálatára vonatkozik, ezt sem tudjuk támogatni. Ő arra hegyezi ki, hogy a tarifa megállapodás kapcsán ne legyen lehetőség újra tárgyalásra. A mi eredeti javaslatunk Baranyi Krisztinával nem erre fókuszált, hanem mondok egy példát önnek, a nemzeti mobilfizetésnek, ami a tarifarendszerrel szintén összefügg. Azért, hogy ezek az ugró bókusok felugranak, amikor ön leolvassa a QR kódot, bár most éppen azt látom, hogy az állami tarifa cég az ma éppen politikai üzenetet küldött Lázár Jánosnak is a fiának, mert szivárvány van ma, hogyha valaki leolvassa, szivárvány volt ma reggel, hogyha valaki leolvassa a QR kódot a buszokon, de ezt majd megbeszéljük a kormányzaton belül. De a lényeg az az, hogy 1,4 milliárdot fizet a BKK évente csak azért, hogy ezek a rajzok felugorjanak a mobiltelefonjainkon. Ezt régen egy törvény előírta, ezt Strasbourg megsemmisítette, ma már nincs törvényi kényszer. Ennek az évente kifizetett díjnak a negyedéből egy új applikációt, vagy ezt a beépülő modult le tudjuk fejleszteni, és ki tudjuk rúgni ezt az állami pénzszivattyút Budapestről. A parkolásnál is egyébként, az a kerületeket is érinti, de a BKK esetében is. Tehát azt gondolom, hogy igenis vannak eszközök a kezünkben. Én nem tudom azt öntől elfogadni, hogy a módosítás az állammal kötött megállapodásokat nem elég felülvizsgálni. A tarifa megállapodás kapcsán én biztos nem azt gondolom, hogy olyan kérdést ki lehetne nyitni, amivel az utasoknak rosszabb lesz. De azt gondolom, hogy azt a kérdést, hogy az állam álljon helyt mindazon termékekért, amiket kedvezményesen adunk például az agglomerációs ingázók esetében, és akár bővítse ennek keretében a támogatását, szerintem ezt is fel lehet vetni. Tehát azt gondolom, hogy érdemes a módosítást akár visszavonni, de befogadni biztosan nem áll módunkban. Annak örülök, hogy főigazgató úr, és egyébként főpolgármester úr is nyitottnak mutatkozott arra, ugye azért ez a MOLOSZ és MVMS felvetésen picit kritikája is annak, amit a főpolgármester mondott a múlt heti sajtótájékoztatón, ahol azt mondta, hogy a járulékok befizetését fogja befagyasztani bizonyos dolgozóknál, ez elhangzott a sajtótájékoztatón. Én azt gondolom, hogy nem lehetnek a dolgozók az elsők, akiken elkezdünk spórolni, akiknek aztán az egészségügyi vagy a nyugdíjbiztosítási státusza veszélybe kerül. Én azt gondolom, hogy persze, hogyha eljön önmagában is az a helyzet, hogy fizetésképtelen a BKV, akkor hogy mit veszünk előre, az egy következő kérdés, erre utalt is igazgató úr. De azt gondolom, hogy amikor mi Baranyi Krisztinával a politikai válaszokról beszélünk, az azt is jelentheti, hogy deklarálja egy végforgatók egy keretében a főváros azt, hogy innentől nem fizetünk ezeknek az állami mamutoknak. És azért én most megnéztem, ki jöttek a beszámolók, a MOL-nak az eredménye 364 milliárd forint, gyakorlatilag napi 1 milliárd profitot csinál, az NVMI, a rendszerhasználati díjakból és egyéb energiaszolgáltatásokból pedig 324 milliárd forint volt. Tehát több profitot csinálnak ezek az állami cégek, mint a főváros teljes költségvetése. Tehát azt gondolom, hogy az igenis egy releváns dolog lehet, hogy azt mondjuk, hogy mi ezeket nem fizetjük, mint ahogy egy háztartás is eljuthat abban a helyzetben, de nem tudja villanyszámlát befizetni. És valójában ezzel a kormány felelősségi körébe tesszük azt, hogy mikor kapcsolja le a villanyt a metróba, és mikor fejezi be a gázolaj beszállítást, és nem fogják merni. Nem fogják merni. Csak legyünk mi is elég bátrak az, hogy ezt a helyzetet megteremtsük. Erről szól ez a javaslatom. Végül főigazgatótól két dolgot szeretnék kérni, egyrészt kérdezni, az egyik a 10 perces leállásra vonatkozik, hogy ennek mi a jogi formátuma, mert azért amellett, hogy értem a nyomásgyakorlási eszköz, de mégis a Budapestnek kötelező feladata a helyi közlekedés fenntartása. Ugye hát, hogy mondjam, hogy ez nyomásgyakorlási eszköznek jó lesz, abban vannak kételjei, mert a MÁV valamelyik országrészben 10 percre leáll a normál üzemvitelében minden héten, és azért a Karmelita falai ettől nem remektek meg, sajnos. Tehát nem tudom, hogy ezzel elérünk-e bármit, de egyébként milyennek a jogi módja, hogyan tud erről dönteni a főváros, hogy leállítsa a tömegközlekedés 10 percre, ami egyébként egy kötelező feladata. Ez az egyik kérdésem, és hogyan lesz az utasok felé kommunikálva, a járművezetők felé kommunikálva, hogy nem hozzuk a járművezetőket olyan helyzetbe, hogy kresszelenesen az út közepén kell megállni, mondjuk a 100-el gyorsforgalmi úton megáll egyszerűen 11 óra 50-kor és lebénítja a forgalmat. Tehát hogy lesz ez technikailag lebonyolítva, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az átjelentéssel összefüggő. Azt mondja az ÁSZ, hogy a fővárosi önkormányzat nyilatkozata alapján, ez egy május 23-i anyag, 2025. április-december hónapokra nem indított, a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan azonnali jogvédelmet még nem kért, így ezen fizetési haladéka jelenleg megalapozottan nem számolhat. És erre alapozza az ÁSZ azt, hogy augusztusra földbe áll a főváros. Tehát, hogyha május végéig az ÁSZ megállapítása szerint, május 23-ig, még az áprilisi fizetésről se kért a fővárosi jogvédelmet, ennek mi az oka, és az ÁSZ-nak ezt az állítása mögött mi van, tehát itt történt-e mulasztás vagy késedelem a főváros részéről a jogérvényesítés tekintetében. Köszönöm.
Köszönjük szépen, bár elmaradt a kérdés, vagy ez a kérdés, ja, főigazgató úr.
Nem csak a kérdésre, hanem több mindenre reagálni. Visszafele aladva. Ugye beszéltük a PERT május 27-én benyújtottuk. Ez nem csak az azonnali jegyvédelmet, hanem milyenkor a PERT anyagot nyújtjuk. Azért így szakaszoltuk, mert az volt az elvi álláspontunk, és ezt szereti a kormánypárt félreértelmezni, hogy mi nem akarunk szolidaritási hozzájárulást fizetni. Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk nettó befizetők lenni. Ugye jön el február márciusra és áprilisra, azért nem kérdeztünk azonnal jogvédelmet, mert akkor még belül voltunk ezen a pozíción. És miután ezt az elvi pozíciót rögzítettük, ezért nem akartunk szembe menni magunk. Május az a fordulópont, amikor átléptük volna, mint kérdőt át is léptük ezt a határt, és ilyenkor pertaktikailag akkor adjuk be keresetet azonnal jogvédelemmel, amikor miatt a fizetési kötelezettség keletkezik. Tehát az állami számbevőszék, amik egyeztetünk, akkor nyilvánvalóan elmondtuk számunkra, hogy erre fogunk készülni, és ezt fogjuk beadni majd, mivel őket nem írhatták le, hiszen egy informális egyeztetés volt dologban, de amit én bemutattam önöknek, ebben mind a két verzió szerepelt. Tehát nem mulasztás történő dologban, így készültünk folyamatosan. Higgyék el, jó rutinunk van abban, hogy azt valakapcsolatban nem kell terelni. 23 nyarán, amikor indítottuk, hát akkor még a mondjam, hogy az ellenzéki jogászok is azt mondták egy részük, hogy a hülyeség ilyen pert nem lehet indítani, úgyse fogja befogadni a bíróság, igazunk lett, elfogadta, ebben egy előre kidolgozó stratégia szerint megyünk. Most csapongani fogok, de választok igyekszem mindenkinek. Ja, igen, akkor tiszteltek, nem csapongok. Tulajdonosi döntés alapján, ahogy a főpolgármester is elmondta, ilyen egyébként volt ilyen leállás Trianon évfordulója kapcsán, pár éve. Nyilván nem az út közepén áll a busz, tehát erre van protokoll, de áll a megállóba, a metró sem áll az alagút közepén. De szerintem az egy fontos dolog. Tehát, hogyha bár jól értem, nem erre vonatkozott, hogy ne csináljunk, hanem az, hogy az ott a hangulat egyik, hogy keményebbeket csináljunk, nagyokat csináljunk, jó sokat csináljunk,
Ez ugye egy első lépés, amikor azt mondtuk, hogy 10 percre álljunk meg, és erről az utasokat természetesen tájékoztatjuk, és egyébként ez is része ennek a tájékoztatásnak az elkövetkező napokban, ennek a nyomásgyakorlásnak. Hiszen legyen világos, hogy ki miatt történik ez a történet. Volt már ilyenre példa, amikor bemondtuk 2022 őszén, ha jól emlékszem, hogy blitzel a kormány, hiszen akkor nem akarták kivizetni, sőt december volt, nem akarták kivizetni 12 milliárdot, blitzel a kormány, nem fizeti ki a kormányzati hozzájárulást, és még aznap délelőtt megoldott a probléma utalással együtt. Nem csak a szerződést írták alá, el is utalták a pénzt. Nem vagyok naív, nem gondolom, hogy most vissza is adják a pénzünket azonnal, de hát, hogyha nem kezdjük el felhívni a figyelmet arra, hogy mi történik, akkor ezek a bizottsági ülések, egyenes beszéd, TikTok videó és erős Facebook posztok maradnak, azt szerintem ennél ez többet kell tenni. A déli képviselő úr módosításában értem a lendületet és az érzelemvilágot, és amúgy egyet is értek ezzel az érzelemvilággal, de nyilván ezek így nem végrehajthatóak. De ha jól értem, ez ilyen politikai proklamáció sok szempontból, hogy csináljunk valamit, ami erős, látványos és jó lesz. Azzal én ideig egyetértek, nyilván módosított így ebben formájában nem tudjuk támogatni, de nem mi vagyunk az előtteljesztük. Szerencsejáték. Megint nem sikerült azért értelmezni azt a rohadt jogszabálytervezetet. Szóval az van benne a szerencsejáték tervezésről szóló 1991. évi 34-es törvény szerint, szerencsejáték szervezőnél az értékesítés nettó árbevételet csökkentve az elszámolt nyereség ráfordítással. Tehát kinél? Szerencsejáték szervezőnél. És nagyon egyszerű, közhiteles adatbázis van arra, hogy ki a szerencsejáték szervezők. Közhiteles adatbázison megnézhető a honlapján az államnak sfth.hu, van sorsolásos játékok, fogadások, játékkaszinók, kártyatermek, online kaszinók, társszerencse játékok. És bizony itt van, hogyha valaki megnézett, pont 5 darab kaszinó, ami ott rajta van. Tehát ezek után nem azt mondani, hogy ez nem vonatkozik rá. Lehet, hogy lesz most hirtelen egy módosító javaslat, berepülve, gyorsan átírják, hogy akkor bocs, megpróbáltuk, nem sikerült, jó ötlet volt, de akkor csak az SZRT-re vonatkozik, de ez nem ezt mondja, ez a törvényoszló. Én elnézést kérek, nekem ilyenkor most operatív likvidizási munkacsoport van egy 10 perc, hogy én nekem el kell mennem, de vissza fogok jönni a bizottsági ülésre, de kollégáim itt vannak is figyelnek, én azt gondolom, hogy addig olyan talán nem történik, ami azonnal kell elmenik. Ez mindig ilyen fix időpont a dologban, és tényleg ott szükség van, úgyhogy vissza fogok jönni egy kb. 4 óra 10 perc múlva, csak azért akartam reagálni ezekre a részekre, hogy legyen lehetőség. Köszönöm szépen!
Köszönjük, főigazgató úr! Egyébként főpolgármester is ezt ígérte, úgyhogy ahogy látom, sokáig itt fogunk ülni a városvezetés részvételével. Egy megjegyzést én is szeretnék tenni Barabás Rihárd képviselő úr módosítójára. Nem tudom, hogy honnan jött ez, hogy ez a mi javaslatunk a tarifa szövetség megállapodása, tarifa megállapodás felbontására, vagy bármilyen módosításra irányulna. Ilyen szándékunk nem volt, ezt kategorikusan cáfolni tudom, tehát szerintem a fővárosnak is nem is lesz valószínűleg, nem is lenne közös akarat a tarifa megállapodást, azt fenn kell tartania. Következő hozzászólunk Porcher Áron Szommervél bizottsági alelnök úr, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. A harmadik nevet sosem felejtik el, elnök asszony. Semmi gond. Én is egy picit, persze, így ma majdnem során benne van. Én is egy picit, vagy nagyon hiányolom Szentkirályi Alexandrát erről a mai ülésről, illetve szintén nem veszem jó néven, hogy főpolgármester úr is elmondta a nyitó monológiát, és utána sajnos távozott innen közülünk. A közgyűlésen 6 órányi olyan hozzászólást hallgattunk végig, ami nem az ottani témákhoz kötődött, azt hagyta a főpolgármester úr, viszont itt valamiért az ideje nem engedte. Én személy szerint ezt nem nagyon értékelem pozitívan, de ettől függetlenül az ok, ami miatt ebbe a nehéz helyzetbe került a főváros, az egyértelműen a Fidesz,
és hogy a miniszterelnök úr játszótérnek tekinti a fővárost. Gyakorlatilag a budapestiek életével és országszerte sok másik településnek a lakóinak az életével úgy játszadoznak, mintha tényleg egy ilyen plüss maszkó lenne az ő kis kollekciójukba. Elveszik törvénytelenül Budapestről ezt a szolidaritási hozzájárulást, és ugyanígy vonnak el pénzeket közel 800 településről országszerte. És felmerül ilyenkor a kérdés, hogy miért? Szerintem egyértelmű. Nagyon sok magyar számára egyértelmű, hogy azért, mert üres a kassa, és miattuk üres a kassa. Elosztották az uniós forrásokat, elosztották a saját adóbevételeket, közbeszerzések, koncesziók, újonnan szerencsejáték, HIPA bevételek, ezeket mind osztják barátoknak, rokonoknak, gyerekeknek, de közben meg az oktatásra, meg az egészségügyre, meg adott esetben a közlekedésre nem költenek kellőképpen. Ennek az lesz az eredménye, hogy a települések egyre szegényebbek, míg a miniszterelnöknek a köre meggazdagodik, sorra gazdagodik. A múltkor is mondtuk, de kézzel foghatóan az, hogy a miniszterelnöknek a gyermekkori legjobb barátja négyszer gazdagabb, mint a brit király, tudják, hogy mit jelent? Ki is számoltuk, éves hozamban gyakorlatilag 70% fölötti hozamot kell hozni a Mészáros Lőrincnek. Mint befektető mondom, hogy ez példátlan több mint 10 éven keresztül. És nem véletlenül, mert nem igazságos módon teszik. Összességében azt is tudjuk, hogy a Fidesznek ez már egy rég lejárt receptje. Most mutogatnak a Tiszára vagy másra, de azzal vádolnak minket, amit maguk tesznek. Szentkirályi Alexandra is most próbálja a Tiszára mosni ezt az egészet, de hát az ő férje a kormánynak a része. Az ő férje benne van ebbe a bosszú politikába, amit Budapest és gyakorlatilag az összes ellenzéki város ellen tesznek. Paksnál is, amint változott egy ellenzéki vezetésre, rögtön változtak vagy elvonták ott is a HIPA bevételeknek a jelentős részét az erőmű után. Viszont nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy közösen úgy produktívan vagy konstruktívan akarunk hozzáállni. Mi abszolút támogatjuk ezt a mostani előterjesztést, de felmerülnek bizonyos kérdések azzal, hogy most miért van egy ekkora vészforgatókönyv. Hogyha egy Ernest Hemingway-es történetből idézhetnék, ott azt szokták mondani, vagy abban van az, hogy megkérdezik egy úrtól, hogy ment sődbe. És azt mondja az úr, hogy először lassan, majd hirtelen és nagyon gyorsan. Most a hirtelen és nagyon gyorsan részénél vagyunk, de az, hogy már szakaszosan, folyamatosan mentünk ebbe az irányba, az a lassan része. És én egyetértek azzal, hogy a kormány és a Fidesznek a bosszú politikája vezetett minket ide, de egy felelősségteljes városvezetésnek már rég előre el kellett volna készíteni ezeket a vészforgatókönyveket, és egy ilyen helyzetben csak elő kellene őket kapni. Ma reggel utaztam a trollin, örömmel hallottam a főpolgármester úr hangját, ami tájékoztatja a budapestieket a jelenlegi helyzetről. De ez miért nem lehetett már múlt héten azonnal elkezdeni? Igazából valamennyire felmerül itt az a kérdés, hogy ez nem színház, vagy egy színháznak egy eleme, amit itt látunk. Mert a Fidesz bünteti a budapestieket, Karácsony Gergelynek pont amikor kipattant egy óriási BKV botrány, akkor egy ilyen dolgot óriási vészforgatókönyvként mutat be. Pont az a BKV botrány, aminek a különböző szereplői látszik, hogy a Fideszhez és az ellenzékhez is köthetőek. Félreértés ne essék, mi abszolút meg akarjuk oldani ezt a helyzetet, de azt látjuk, hogy mindkét oldal valahogy a mi konstruktivitásunkat vonja kérdőre. Én annyit látok, hogy mi megzavartuk a status quo-t, és emiatt mindkét oldal minket támad. Gulyás Gergely is azt mondta, hogy hát mi miért nem vettünk részt ilyen háttéregyeztetéseken? Vajon miért? Az első pillanattól kezdve mondtuk, hogy mi transzparens módon akarunk működni, hogy mi egy új politikai kultúrát akarunk bevezetni.
főpolgármester úrnak van egy 1000 fős stábja, dolgozzon ki szerintem javaslatokat, azokat prezentálja a bizottság számára, vitassuk meg itt nyilvánosan a kamerák előtt. Ez lenne egy olyan transzparens folyamat, amire szerintem a budapestieknek szüksége van. Főpolgármester úr is mondta, hogy szerintem szükség van háttéregyeztetésekre. Nem, bízunk a budapestiekben. Vitassuk meg ezt itt, mindenki előtt. Összességében szerintem elég a színházból. A főpolgármesternek itt van lehetősége, hogy egy konstruktív tervet prezentáljon. Annak az első lépéseit mi most láttuk. Abszolút örülünk, és ezt meg fogjuk vitatni mi is belül a szakértőinkkel, de támogatjuk ezt az előterjesztést, és bízunk benne, hogy megoldja a mostani helyzetet. Hogy pár dolgot még említésszerűen mondjak, nagyon megfogott az, amit Baranyi képviselő asszony mondott az elején, hogy közösen túl vannak a Covid-on, közösen túl vannak az energiaválságon, igen, ezek abszolút válságok voltak, és mi konstruktívan akarunk hozzáállni ahhoz, hogy ezen a válságon is túl legyünk, de hogyha még egyszer kiemelhetem, hogy ezt az egészet főleg a Fidesz okozta a bosszú politikájával, akkor annyi zárszót engedjenek meg, hogy 312 nap múlva a magyarok túl lesznek a Fidesz kormányzásán is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Reméljük a legjobbakat. Sajnos, amit most itt elhangzott jó párszor, ez a helyzet nem él túl 312 napot, ezért vagyunk itt, és ebben kérjük a Tisza támogatását is. Mielőtt a vendéghét, azt hiszem, hogy talán Keszthelyi képviselőasszony. Kérdezném, ugye rengeteg politikai felszólás van, viszont a körünkben vannak a BKM, a BKK és a BKV szakszervezeteinek a képviselői, hogy kívánnak-e bármilyen megjegyzést a vitához hozzátenni. Egyelőre nem. Kérem önöket, hogy amennyiben szeretnék, bármikor jelezhetik, igen, akkor parancsoljon. A mikrofonba kellene, bármelyikhez leül a be gombot.
Először is köszönöm, Király András vagyok, a HVDS 2000 szakszervezet. BKM, Budapest Közmúlt, FTSZ. Először is köszönöm azt a bizottsági részt, már csak azért is, mert tényleg bízunk abban, hogy egy összefogásra van szükség, és én úgy gondolom, hogy ha ez az összefogás megvan, akkor a szakszervezetekre is ennek ugyanúgy számíthatnak, mint ahogy a dolgozók számítanak ránk. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, én is azt gondolom, mindenkinek megvannak az eszközei, a szakszervezeti eszközök egészen mások, mint a politikai eszközök, de ha ezt a két utat együtt járjuk, akkor annak bizony hamarosan eredménye lesz. Köszönjük a hozzáállásukat. Bár melyiküknek még esetleg később lesz szándéka hozzászólni, ott a bármelyik gomb megnyomásával jelezhetik. Következő pedig akkor Keszthelyi Dorottya, parancsolja.
Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyrésztől nem hiszem, hogy van 312 napunk, mert valahogy mindig csak a jövőbe tekintünk, és a jelent meg elengedjük. Én úgy gondolom, hogy ha lett volna annyi felelősség esetleg az új frakciónál, hogy tavaly delegált volna felügyelő bizottsági vegyigazgató tanácsi tagokat, akkor lehet, hogy mostanra elmélyültek volna azokban a fővárosi működésekben, és felelősségteljesebben tudnának részt venni ebbe a közös működésben. Én hozzászólását úgy értelmeztem, hogy mindenféleképpen szeretnének részt venni abban a munkában, ami előttünk áll, csak ne jövő április után, hanem ha lehet, akkor már most is. Az önkormányzatokat egy kicsit messzebből érintő dolgok, azért csak azért vannak az önkormányzatok, hogy a településen élőknek jobb legyen. Általában az önkormányzatok Tolnától Baranyáig, Csepeltől Pest-Erzsébetig, vagy akár Szoprontól Sziget-Szent Miklósig azért dolgoznak, hogy az ott élőknek jó legyen. És ezzel a budapesti fővárosi önkormányzat sem kivétel, mi is azért vagyunk itt, és azért akik ellátják ezeket a közszolgáltatásokat, azért dolgoznak, hogy jó szolgáltatást nyújtsanak a budapestieknek. És ebben nincs is hiba. Mégis úgy gondolom, hogy ez a fajta költségvetési elvonás, ami érint most bennünket, leginkább a budapestieket, vagy akár az agglomerációban élőket is érintheti. Neked csak arról kéne beszélni, Emberi Erőforrások Bizottságának elnökeként, hogy akkor mi történik a dolgozókkal. Egyrésztről köszönöm szépen azt az elhivatottságot, hogy egyrésztről a béreket, járulékokat nem fogja érinteni, bármi is fog történni. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem szeretném, hogy elindulnánk azon az úton, amit a Fidesz az elmúlt 15 évben csinált az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban. Szeretném azért elmondani, hogy azért a fővárosi önkormányzatnak voltak kórházai, amiket működtetett. A Fidesznek köszönhetően ezek a kórházak állami fenntartás alatt vannak, mely kórházak milliárdos kintlevőségekkel dolgoznak, sem gyógyszer, sem kötszer, sem eszközök nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Én nem gondolom, hogy ez az út. Vagy például a fővárosi önkormányzatnak is voltak, és a településeknek iskolái. Ezek a tankerületek ma a kormányzat fenntartásában úgy működnek, hogy milliárdos kintlevőségeket görgetnek maguk előtt. Szerintem ez nem egy követendő út. Vagy például a rendőrség, ami állami feladat, hogyha megnézzük a készpályázati rendőrségnek a parkolóját, akkor 100 számra állnak bent az üzemképtelen autók. Mert ma a belügyminisztérium nem finanszírozza azt a minimum működési költséget, hogy autók legyenek műszaki vizsgával a rendőrök alatt. Ez szerintem probléma. Szerintem nem erre az útra kéne menni. Szerintem a budapestiek és a magyarok ennél kicsit többet érdemelnek. Én nagyon örülök annak, hogy itt a Gulyás képviselőtársunk megint elmondta, hogy minden rossz, bezzeg égen minden jó volt. Szerintem ez nem így van. Egyszerűen szeretném, hogyha Gulyás képviselő úr is egy kicsit átgondolná azt, hogy merre szeretnének menni. Ma budapestiek jelentős része, háromnegyede nem támogatja azt a fideszes politikát, amit a városunkkal csinálnak. Én nem tudom, nem hallok olyan mondatokat, akár a képviselőtestületi ülésen a 13. kerületben, hogy a fideszes képviselők mire lennének büszkék, amit a fideszes kormány csinált velük. Mert nincsenek nagyon ilyenek. Budapestnek önök gondot okoztak az elmúlt 15 éves regnálásuk alatt. Szerintem erről is kéne beszélnünk, és arról, hogy ezeket a közszolgáltatásokat, amit jelenleg Budapest jól ellát, nem hiszem, hogy az állami példákat kéne alapul venni, és egy rosszadó, egy forráshiányos, egy fejlesztéshiányos állapotba kéne lendíteni, ahogy ezt tették önök a kórházakkal, a tankerületekkel, vagy a magyar rendőrséggel. Szerintem nem ezt érdemeljük, és én ezért vagyok itt, és ezért fogok dolgozni. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Következő hozzászólónk Váradi Zoltán, Magyar Kétfarkú Kutyapárt parancsnok.
Köszönöm szépen. Első körben Budosa képviselőasszonynak és Polsár képviselőnek reagálnék, hogy nem szabad összekeverni a füstös szobákban üzletkötést egy munka megbeszéléssel. Tehát nem tudom, hogy mi az elképzelés, hogy milyen titkos üzleteket tudna most a főváros adni, hogy ilyen BKV-tollakat túlszak belső zsebekbe, vagy esetleg a ilyen rontott mikrókat a raktárból előszedik, és akkor azzal. Tehát nincs az a helyzet, hogy egy ilyen színtér, amit most van itt, ahogy ugye mondta, hogy színház, ahol így órákon keresztül tudjuk egymást fejhez vágni, hogy most ki az okosabb, ez tényleg alkalmatlan egy közös álláspont kialakítására. Tehát minden cégben teljesen normális, hogy ezeket megbeszéljük egyeztetik, és úgy tudunk erőt mutatni, és úgy tudunk egységesen fölépni, hogyha van egy egyezmény, ami alapján tudunk menni, és higgyék el, hogy a választóik azok nem fogják megbaszulni azt, hogyha azt látják, hogy együttműködnek, és valahogy dolgozunk együtt azon, hogy ezt a várost megmentsük. Köszönöm. Másrészt a déri képviselőnek a módosító indítványára reagálnék, hogy én ezt is értem, és tényleg megérdemlik a kormány közeli szereplők és alapítványok a mondjuk különleges bánásmódot. Ugyanakkor ez a megoldás, hogy most listázzuk valamilyen szempontból, hogy kik a kormány közeli szereplők, meg kik ezek az alapítványok, ez nekem ilyen budapesti szuverenitási hivatalára hasonlít, hogy nem tudom. Tehát, hogy visszatérhetünk erre, vagy akár a Budapest köztársaság a gondolatra, ami egyébként hiszemről támogatandó, de hát ezekkel az eszközökkel nem. Tehát ezek a gonosz eszközei, a listázgatás és ilyen eszközökkel nem tudjuk ezt elérni. Jogállamiság felé kell menjünk, ez egy sokkal lassabb folyamat, de így tudunk célt érni. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Következő hozzászólunk Barabás Rihárd képviselő úr. Vendég négyen a rendben.
Köszönöm a szót. Elnök asszony, nyilván nagyon sok politikai vitánk van egymással, amelynek egy része abból fakad, hogy valószínűleg nem beszélgetünk eleget, egy része pedig azért van, mert máshogy látjuk a világot, és ez helyes az, ha sokszínűek vagyunk, és helyes az, ha érdemi demokratikus vitát folytatunk egymással. Ennek a stílusát persze még talán mi is tanuljuk a közgyűlésben, biztos vagyok benne, hogy idővel jobb és jobb lesz. Azt is gondolom, hogy a válsághelyzetben azért történelmi felelősségig képesek vagyunk-e átlépni a saját árnyékunkon, és képesek vagyunk-e egymáshoz közelebb lépni. Ez már csak azért is nagyon fontos, mert a Fidesz utáni világ újraépítését nem lehet kizárólag politikatechnikai kérdésekkel megközelíteni. Az alapvető bizalmat kell helyreállítanunk, amelyet ez a kormány és ez a gyűlöletkeltés lerombolt. Az én módosítóm a budapestiek védelmét célozta, az, hogy ne történjen olyan bérletáremelkedés, ami szembe menne a budapestiek érdekeivel, és amely szembe menne azokkal a stratégiákkal, amelyeket ez a város elfogadott, pontosan például a klímaadaptáció jegyében, a tömegközlekedés fejlesztése érdekében. A bizalom arról is szól, hogy a másik talát elfogadjuk, és azt, hogy amit nyilvánosan elmond, abban egy jó szándékot feltételezünk, így amikor elnök úr azt mondja, hogy meg sem fordult a fejében, hogy a budapestieknek kárt okozó javaslatot szeretne bérlet tekintetében hozni, akkor én azt gondolom, hogy elfogadom, és úgy döntök, hogy elfogadom, és amikor elnök azt mondja, arról beszél, hogy a tarifa megállapodás helyes, akkor szintén azt gondolom, hogy emögött maximálisan kiáll. Úgyhogy emögött ennek is bizalmat szavazok, és mert ezzel én azt gondolom, azok a kérdések, amelyeket én ebben a módosítóban felvetettem, azok egymás között legalábbis kezelésre találtak, hiszen ugyanazt gondoljuk a kérdésben, viszont behoztak olyan szempontokat, amelyeket én korábban nem gondoltam és validnak tartom, megértve az önök álláspontját, visszavonnám ezt a módosító javaslatot, és köszönöm, hogy ezt a beszélgetést ilyen konstruktív hangnem mellett tudjuk folytatni. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, és ez is mutatja, hogy érdemes egymás között ezt még cserélnünk, ugye én tényleg egyébként a nemzeti mobil fizetés ZRT-vel kötött megállapodásra gondoltam, elnök úr ugye teljesen másra gondolt, erre egyikünk sem gondolt, ezt kell, hogy mondjam. Gulyás Gergely Kristóf parancsolja.
Köszönöm a szót, elnök asszony, engedjék meg, hogy most nem nekrológikus sorrendben menjek, hanem Korcsai képviselő úrra válaszoljak első körben. 312 napot emlegetett képviselő úr, azt elfogadom, hogy 312 nap múlva nem csatlakozik a parlament ellenzéki padsoraihoz, és ettől önnek jobb lesz, talán a budapestieknek is, de mi itt maradunk, és ezért a városért fogunk továbbra is dolgozni, ahogy a 6. Orbán kormány is itt lesz, és továbbra is a város javát fogja szolgálni. A város nem Budapest, a kormány nem Budapest ellenzék, és sosem volt ez még akkor sem, amikor Karácsony Gergely a város használta ugródeszkának ahhoz, hogy főpolgármesterséget használta ugródeszkának ahhoz, hogy népszavazási kampányt folytasson, és akkor se ellenség a Budapestnek a kormány, amikor önök most országos politikai platformnak használják ezt a város és ezt a közgyűlést. Hiszen ez nem csinálhat más, mint Budapestet hátrahagyva csak a 26-os országgyűlési céljaikat teszik előtérbe, az esélyüket megszegve. Hogyan is ment csődbe egyébként a város? Ezt is ön vetette fel, úgy megy most csődbe, és úgy gyorsult fel ez a folyamat, hogy önök a szavazatukkal elfogadták Budapest csődköltségvetését. Tavaly decemberben önök megszavazták azt a költségvetést, amely most ebben a helyzetben sodorta Budapestet. És ha már transzparenciáról beszélünk, és hogy miért nem vesznek részt munkamegbeszéléseken, szerintem nagyon ötletes, nem tudom, ki szervezte ezt az ülést, ülésvezetőkre nézek, hogy ötletes, hogy pont limonádét szolgál fel, amikor a Tisza képviselője a transzparenciáról beszélt. Talán nem olyan jó ez a limonádé, mint amit Magyar Péter szolgált fel Karácsony Gergelynek tavaly nyáron, de a bizottság az mindenféleképpen transzparensebb, mint az a megbeszélés volt.
Egészségére.
Kicsit cukros egyébként. És még egy dolog, mindenféleképpen szeretnék reagálni, amit felvetett képviselő úr, hogy hol van a frakcióvezető asszony. Képzelj el, vannak olyan frakciók ebben a közgyűlésben, ebben a városban, ahol nem úgy működik, hogy van egy minden tudó fotón faktum, vagy egy kollárkunga hívja az egy, aki kitalálja, hogy mit is kell mondani és képviselni, hanem itt van a mi kasszívumban 10 önálló véleménye és megállásra rendelkező tag, és akárhogy nézem, a mi frakciónk teljes létszáma itt van. Mi az összes helyen, ahol ott vagyunk, ahol lennünk kell, ott mi ott vagyunk, sőt, mi válaszolunk a kérdésekre is, nem üljük végig kukán akár a közülés üléseit, mint ahogy mondjuk kollátunkra tette. De hogyha már térjünk vissza a napirendhez, mert szerintem amit képviselővel elmondott, annak nem sok köze volt Budapestről, és én ezt igazán sajnálom. Szolidaritási hozzájárulás, polgármester úr. Hogyha elfogadnám azt, hogy a szolidaritási hozzájárulás felelős azért, hogy a város ebben a helyzetben van, akkor nem jön ki a matematika, az a probléma, polgármester úr. Hogyha összeadom a 19 óta fizetett szolidaritási hozzájárulást, és ezt mellé állítom azt, hogy mekkora tartalékkal vettem a városvezetés a kormányzás, mellé rakom azt, hogy mekkora bevétel növekedése volt a városvezetésnek, akkor nem jön ki a matek. Akkor az benne, tehát a költség növekedés az benne van akkor is a költségvetés, mert ha megnézem az egész, mint 19-től 25-ig a költségvetés, nézzük 24-ig, mert 25-ösről szerintem nem érdemes beszéljünk, vagy az átszámadásokat, akkor nem jön ki a matek. Akkor az a problémám, hogy ez a fehér könyv ez nem válaszol a nagyon égető kérdésekre. Mert nem indokolt egy csomó olyan kiadást, aminek nem látjuk a mögöttes oldalát. Mi ezt képviseltük már egyébként a 25-ös vitában is, hogy egyszerűen úgy fogadunk el egy költségvetést, hogy nem látjuk a mögöttes számokat. Mert az a költségvetés tervezet, ami le lehet rakva a 18-ban decemberben az asztalra, az nem adott egy csomó mindenre választ. És úgy szerintem nem lehet felelős döntéseket hozni, hogy a kérdésekre nincsenek válaszok. Mi a kérdéseket feltesszük, és fel is fogjuk tenni, és itt vagyunk, és részt veszünk ebben a munkában, de amíg nincsenek ezek a kérdésekre válaszok, csak kapunk egy olyan kiadványt, ami egyébként az alkotmánybírósági döntésnek egy mondatát 6-szor elismétli, miközben az egyéb pontjaira nem reflektál, akkor azt kell mondjam, hogy ez a fehér könyv, ez szerintem képviseli a városvezetésnek az álláspontját a csődbe kapcsolatban, de nem válaszolja meg, nem ad a teljes képet. Ugye teljes kép feltárása nélkül, viszont nem tudunk érdemben beszélni arra, hogy merre van az előre. És ha már még egy dologra szeretnék reflektálni, mert ha már déli képviselőt átlan felhoztam az országgyűlési hivatalával kötött tanácsadói szerződésemet, akkor mindenféleképpen szeretnék válaszolni, képviselő úr. Egyrészt azért tudja, hogy van ez a tanácsadói szerződésem, hiszen én más képviselőtársaim ellentétben hiánytalanul és pontosan kitöltöttem a vagyonnyilatkozatomat, szerintem az elválasztó másoktól. Szerintem fontos az, hogy tudjuk, hogy minden képviselőnek milyen céges érdekeltségei vannak, hol dolgozik és hány Rolex-órája van például. Szerintem vannak olyan képviselők, akik ezt nem tették meg teljeskörűen. Én megtettem, és tudok is válaszolni ezekre a kérdésekre. A válaszom pedig egyértelmű és világos, és befejezhetem? És egyértelműen az általam tett esküvel megegyező, én mindig és mindenkoron Budapest fejlődése érdekében, illetve első kerületi képviselőként az első kerület fejlődése érdekében cselekszek. Ez a tanácsadói munkámmal kapcsolatban sincs másképpen. Az, hogy milyen tanácsokat adtam, arra pontosan nem tudok kitérni a szerződésem értelmében, de azt kijelenthetem, hogy a közgyűlésben jelenlévő egyéb képviselők ellentétben én mindenkoron a képviselő esélynek megfelelően jártam el. És ezt az esélyt szeretném az önök figyelmébe is ajánlani, hiszen ennek az esélynek van egy másik része is, hogy Magyarország jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Én szeretném kérni ezt a tisztelt bizottságtól, hogy senkit ne ösztönöltenek jogszabály ellenes viselkedésre, magatartásra. Szerintem ez egy olyan alap, aminek testületén meg kell feleljünk, hiszen csak így tud jogállamként működni Magyarország.
Köszönöm szépen, képviselő úr, meg is van már, látom a kommunikációs lefordítása ennek az egész bizottság ülésnek. Köszönjük az előzetes tájékoztatást. Csak egy mondat. Tehát a
Covid alatti bevételcsökkenések, az energiaválság alatti jelentős költségnövekedések, és közben a kormány sanyargatása, ön meg ezeket hagyja mindig ki ezekből, nem ön, bocsánat, nem személyesen, hanem a Fidesz kommunikáció, ezeket hagyja ki mindig ezekből a képletekből. Vitézi Dávid parancsoljon.
Nem, engem is megíthetett, Vélyes képviselő úr, nagy igaz eszpolása. Először is ugye vége arról szólt, hogy itt senki jogellenes dolgokat ne csináljon, amivel én maximálisan egyetértek, de akkor mi a helyzet a magyar államkincstárral, annak a jogtalan inkasztójával, mi a helyzet ezekkel a törvényjavaslatokkal, tehát hogy azért azt gondolom, hogy a jogállamiság szempontrendszerét nem csak a fővárosi önkormányzat épületén belül kéne figyelmibe ajánlani a jelenlévőknek, hanem ezt megtehetné akár amikor tanácsokat ad az országgyűlésben, vagy más alkalom, amikor arra jár, az állami szerveknél is azt gondolom, hogy a főváros illető ügyekben ennek a tanácsnak lenne helye. Ami pedig azt illeti, hogy kritizálta itt a 2025-ös költségvetés, hogy ezt nem lehet komolyan venni. Ami ugye nyilván annak a kritikának próbál helyet adni, hogy az 51 milliárd forintos visszatott része a szolidaritási hozzájárulásnak nem szerepel kiadásként a fővárosi költségvetésben. Na de képviselő, arra még egyszer sem adtak választ, pedig többször többen kérdezték, hogy ezt honnan és hogyan vennék el. Értem, hogy ön azt mondja, hogy lehetne spórolni több helyen, és én is osztom ezt a véleményt. De mondjuk, ha a főpolgármester kommunikációs tárjára aztán 300 millió számot mondott az előbb, ha mondjuk az egészet kirúgják, az 300 millió és az 51 milliárd között, azért itt van egy 100 koros különbség. Tehát egyébként két nagyságrendi különbség van a hiány és a különböző megtakarítások között, ami nem azt jelenti, hogy nem kell megtakarítani. Nem azt jelenti, hogy nem kell a BKV ügyeknek a végére járni. Nem azt jelenti, hogy nem kell felülvizsgálni gyanús szerződéseket. Nem azt jelenti, be is terjesztettem a közgyűlésre, ha emlékeznek Szilágyi Annával közösen. Nem azt jelenti, hogy mondjuk a budapesti közműveknél nem kell átgondolni, hogy hány vezetői autó van kiosztva, hogy milyen jutalmakat fizetnek a vezetőknek. De ezeket mind felül kell vizsgálni. De ezek 100 milliós tételek itt, 100 milliós tételek ott, amiket meg kell fogni, ha meg lehet. De ebből 51 milliárd forint nem fog összejönni. Az akkor jött volna össze, hogyha nem adunk béremelést a dolgozóknak. Ezt akarták? Az akkor jönne össze, hogyha tényleg leállítanánk a metrót, és csak buszok járnának. Én akkor sem, mert, ahogy mondta a főigazgató úr, a metróvezetőket foglalkoztatni kell, mert ha őket is elbocsátjuk, akkor a végén az életben nem fogjuk többet helyreállítani a közlekedést. Tehát egész egyszerűen olyan nagyságrendi tévesztés van abban az érvelésben, amit mond, amire fel kell hívjam a figyelmet. Ha ön talál a fővárosi költségvetésben 51 milliárd forintnyi kiadáscsökkentést, és ezt benyújtja júniusban, ugye újra fogjuk tárgyalni, a mi frakciónk ezt meg fogja nézni, és ha azok megvalósítottak a javaslatok így ilyen nyitottan fogunk hozzáállni, én nem hiszek abban, hogy van ilyen. 100 milliókat itt, 100 milliókat ott lehet és kell is megsporolni, és ebben a helyzetben nem van abban felelősség, hogy ezeket meg is tegyük. Félrejtésen essék. Ugye erre utalt a főpolgármester is, hogy van abban köztünk vita, hogy az elmúlt 5 év után itt még lehet-e javítani a gazdálkodás hatékonyságán vagy sem, de 51 milliárd forintot, nemhogy pont 51-et és 50-et igen, a nagyságrendet sem látom megtalálhatónak, kigazdálkodhatónak a főváros jelenlegi gazdálkodásában. És ugye azok a javaslatok is, amiket mondunk, például itt a Nemzeti Mobil 1 milliárd forint fontos, az is, de még egyszer ott is több mint egy nagyságrendi különbség van. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek kell tennünk, de azt a reményt megfogalmazni, hogy itt a teljes szolidaritási hozzájárulást, ami a Stanislav polgármester utalt is, amíg emelkedik is, meg közben bejön a szerencsejáték kivétel, meg minden más, hogy ezt már mindig ki tudjuk gazdálkodni, ez egy ideális elvárás az önök részéről.
Köszönöm szépen, és azt se hagyjuk szó nélkül, hogy ugye Vitézi Dávidtól a Tisza frakciótól is folyamatos kritika éri a főpolgármestert és a hivatalt, hogy milyen sokat költ kommunikációra, most meg megfogalmazódott, hogy már miért nem szól a villamoson két hónapja, vagy nem tudom, 10 éve ez a felszólítás, tehát a kommunikációra vagy költünk, vagy nem költünk, és ez nem független egymástól, és ezek valóban pillanatok. A következőként kérném szépen a vizes szakszervezet képviselőjét, ami egy nagyon fontos terület, de nyilván több mint 1 millió ember vízellátásáról beszélünk. Parancsoljon!
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Keskes Sára, a Fővárosi Vízgyűjtő ZRT munkai szakszervezetének az elnöke. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kettő dolog miatt jöttem. 1500 munkavállalót képviselek. Az első az, hogy biztosítani szeretném a fővárost arról, hogy szolidaritásnak tehát szolidaritásnak lesz minden olyan intézkedésre kapcsolatban, ami jogszerű. A másik, ami miatt itt vagyok, az egy kérés lenne. Fölesküdtek Budapestre, ez itt elhangzott az előbb. Az előző közgyűlésen a többségi tulajdon, fővárosi többségi tulajdoni vállalatoknak a beszámolója nem került elfogadásra. Nehéz helyzetben van a főváros, nehéz helyzetben vannak a vállalataink. Amikben nem fogadják el a beszámolókat, nagyon nehéz, még nehezebb helyzetbe kerülhetnek a vállalataink. Büntetéseket kaphatunk, illetve hitelszerződéseinket felmondhatják. Tehát nagyon-nagyon szépen kérdem a tisztelt képviselőket, hogy szavazzák meg a beszámolókat. Természetesen, amennyiben aggályaik vannak, tegyék meg a dolgot, de szerintem, hogy az összes vállalatnál aggályok merülnek fel a gazdálkodással kapcsolatban. A beszámolót egyébként könyvvizsgáló cégek is, nemzetközi könyvvizsgáló cégek is átkérik, és rábólintanak. Úgyhogy ez nem a tiszteletek teljes kérdésem, és köszönöm.
Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük az önök támogatását is ebben a harcban. A hivatal vezetője, mivel más hozzászólást nem látok, a hivatal vezetőjének adnám meg zászlóra, de nyilván, hogyha lesz még bárki, akkor folytatjuk az ülést, de nem a hivatal vezető, hanem főigazgató urat parancsolja, Kis Ambrus.
Köszönöm szépen a... Lehet, hogy így legyen előbb, bocsánat, akkor... Szóval én értem, hogy a fehér könyv az így nem jó, meg az állami számlavételi jelentés az hülyeség, mondjon le, de akkor már mindenki. Tehát, hogy akkor azért a közfelelőssági elnöknek majd sok új jelölést kell tenni, hogyha az állt már mindenki kirúgnak, mert az semmi sem jó végig. Az van a számok mögött, és ezekkel a számokkal próbáljunk már meg együtt élni. 2018-ban az iparűzési adónak a 3%-át vonták el. Szolidaritási hozzáállás jogcímén. 2025-ben, hogyha ez minden végigmegy, akkor ez 31% lenne. Most gondoljon el, hogyha azok a vállalkozások, akik most TAO-t 9%-on fizetnek, megtisztereződne számukra, ez 90% lenne. Örülnének, azt mondanák nekik, hogy hát az szállós idején ki lehetett gazdálkodni, akkor mit nem lehetett neki gazdálkodni, csak akarni kell. És ez egy közszolgáltatás. Higgyék már el, nem vállalkozás, hogyha nem megy a termék a piacon, akkor átcsomagolom, új portfóliót gyártok, új termékkel jelentkeznek, és akkor megnézzük, hogy a piac az hosszú. Ez közszolgáltatás. A közszolgáltatásban azt terméket tudjuk árulni, hogy úgy hívnak, hogy közösségi közlekedés, ivóvízellátás, temető, közvilágítás, idős otthonok, hajléktalan szállók, kultúra, ezeket tudjuk árulni. Idézőjelben. Nem lehet átcsomagolni őket, de akkor szexibbek legyenek, és akkor majd hátha ezáltal többet fizetnek érte. A közszolgáltatásoknak a jelentős rész az szükségszerűen dotált. Sőt, ez nem közgazdaság, mikroökonomiai szempontból, nem lesznek nyereséges dolgok. Soha lesz, mert ez hajléktalan, ami nyereséges, de társadalmi szempontból hasznos. A közösségi közlekedés helyes, hogy államilag dotált. Mert közösségi szempontból, társadalmi szempontból hasznos. És hogyha az a finanszírozási arány 2018-ban közösségi közlekedés finanszírozására a működési kiadásnak 57,7%-át kötelez a város, és szolidaritásra pedig csak 3,3-at, és 2025-ben, ha ez így végig menne minden, akkor 43% lenne a közösségi közlekedés, és 24,9% pedig a szolidaritási hozzáállás. A második legnagyobb közfeladatunkká akarják tenni az államháztartási irány finanszírozását. És ebben az évben, júniustól nézzük, csak hogy akkor ki lehet-e vonni 51-57 milliárd forintot. Ebben az évben a teljes intézményi kör, még egyszer mondom, az intézményi kör, hogy félreteni valaki, azt jelenti idős otthon, hajléktalan szálló, Budapesti Történeti Múzeum, BMSK-i, levéltár, föri, ez az intézményi kör. Erre még ki kell fizetnünk 40 milliárd forintot, hogy el tudjon működni. Kamat kiadásra, meg hitelekre még 11 milliárdot. 11 milliárdot. Nem mi állapítjuk meg azt a rohadt kamat környezetet. Nem mi állapítjuk meg. És a közösségi közlekedésnél még ebben az évben 74 milliárd forintot terveztünk, most ebből elment
kaszettek megnyitására mondom, az a 7 milliárd, 8 milliárd forint, ami a nettó bérek kifizetésére kell, ez stabilan meg lesz holnap, bérmegállapodás betartva. És minden egyébre, BFJK-ra, színházakra, közútnál, a stratégiai közútkezelésre körülbelül az egész még egy olyan 16 milliárd forint, ami ebben az évben kell, hogy működjön. Nem biztos, hogy oda tudjuk adni nekik teljes mértékben. Mert még van egy tényező, bevételi oldalon, a szóla mellett. Ez az állam. Itt vannak ezek a trolibuszok, amiket használnak már a budapestiek. Európai Uniós forrásból kellene megkapnunk ennek a pénzét. 11 milliárd forint. Két éve áll a pénz. Nem jön át. Valahogy nem ér át az állam kiskádból. Úgyhogy bedugunk volna az irány. De onnan nem tudnának utalni ide. 11 milliárdot megelőlegeztünk, ezek a trolik itt vannak le, el lehetne számolni velük az Európai Bizottság fele. Megkapná a magyar kormány a pénzt értük. Mert nem történik meg. És ezzel terveztünk szintén, likviditásban ez is hiányzik számunkra. És hogy lehet azt mondani, hogy persze, akkor majd jól, nem jó a fehér könyv sem, meg akkor az összes szerződést akarjuk látni, nézzék meg. Honnan szedünk itt 51 milliárd forintot? Sőt, hogyha még végig megy a járási alap, meg az inkasztót is, 57 milliárd, honnan?
Köszönjük szépen, főigazgató úr! Gulyás Gergely Krisztóf, így rendben kér szót, parancsoljon.
Köszönöm, igen, 4-es ponttal külön szavazás kérdik majd.
4-es ponttal külön szavazás. Köszönöm. Tehát most a még egy szakszervezeti vezető szeretne szót kérni, parancsolja. Igen, tehát ezt megölelünk, köszönjük a BKK, BKV szakszervezettől, parancsolja.
Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, elnök úr, képviselők, főigazgató úr. Sokáig gondolkoztam, hogy kérjek szót, vagy sem, de aztán úgy döntöttem, hogy elmondom, amit én gondolok. Egyrészt köszönöm, hogy itt lehetünk, és végre fontosak vagyunk a főváros számára, a bizottságok számára is, amikor vészhelyzet van. Nem sérelmezők ezt, de örülök neki, hogy végre úgy látják a bizottság is, hogy van, miben együtt dolgozunk. Szerintem eddig is lett volna egyébként, de ennek örülök, hogy most itt vagyunk. A előterjesztésnek is örülök, egyet tudok vele érteni, tudjuk támogatni. Az előterjesztést azt gondolom, hogy mindnyájunknak fontos, hogy Budapest működjön, Budapesten működjenek a közszolgáltatások, a Budapest család 27 ezer munkavállalója biztonságon tudja végezni a munkáját, megkapja a fizetését, el tudja tartani a családját, és itt kiszámítható jövő elé nézzen. Azt gondolom, hogy ez mindegyikünknek fontos. Örültem elnök asszony és elnök úr felvezető prezentációjának is, mert abban az irányban mutatnak, hogy talán végre valamikor lehet valami együttműködés ebben a részterhes időben legalább talán össze lehet fogni. Hozzáteszem, mi úgy értékeltük, azért a közvetés elfogadása is egy ilyen hasonló jellegű momentum volt. Úgyhogy ennek örülünk, én bízom benne, hogy azért lesz támogatottsága ennek a javaslatcsomagnak, és elindul valami abban a abban az irányban, ami mondjuk valahol elvezethet majd, vagy valami válaszokat tud adni a fővárosa kialakult helyzetre. De azért engedjék, hogy még egy dolgot szeretnék, és igazából ezért ültem ide. Hallom itt képviselő uraktól, hogy a óriási BKV botrány, BKV-ba beépült bűnszervezetek. Én nem látok se óriási BKV botrányt, se BKV-ba beépült bűnszervezeteket. Ez az önök politikai határozásában lehet, hogy így van, és lehet, hogy néhány százalék politikai haszon fejében önök azt gondolják, hogy ez egy jó, és ez egy értelmes vita, szerintünk nem az. Gondoljanak bele azokba a munkavállalóknak a helyzetébe, akik ma tízezren ott dolgoznak a BKV-ba, és egymást kérdezgetik, hogy te be vagy épülve a bűnszervezetbe. Ugye ez nem annyira vicces szerintem. Én azt gondolom, hogy az apró politikai haszonszerzés helyett inkább a tényekre kellene hagyatkozni. Ugye írtunk önöknek egy levelet korábban, melyben azt mondtuk, hogy Ha van olyan szerződésem, ki kell vizsgálni, vizsgáljuk ki. Biztos, hogy minden cég életében olyan szerződésem, ami vitatható, felülvizsgálható, és lehet, hogy nem a legszerencsésebb. Ki kell vizsgálni, semmi, mi támogatjuk ezt a folyamatot. Ha le kell váltani egy vezérigazgatót, ám váltsuk le. De váltsuk le tisztességesen, ne megkuszkodva. Minden budapesti cégvezetőt, akik szerintem azért az elmúlt időszakban a legjobb tudásuk szerint végezték a munkájukat, még ha lehet benne, mindig kifogás szállt be a munkába. Tehát, hogy lehet leváltani cégvezetőt, mi ezt tudomásul veszünk, soha nem szóltunk bele, jövőben sem kívánunk ebbe beleszólni. De az, hogy ilyen szintű politikai játszmákká tegyék mondjuk a BKV-t, és a BKV munkavállalat ilyen helyzetbe hozzá, szerintem nem erre esküdtek fel, önöknek szerintem azt kellene, hogy hogy tudják a Budapest családot, az ebben dolgozó munkavállalókat olyan helyzetbe hozni, hogy büszkék legyenek arra, hogy a Budapest közszolgáltatásokat működtethetik, és minden reggel úgy tudjanak kelni, hogy büszkék arra, hogy a Budapest család dolgozói, ma nem ez az érzés, és ez azért van, mert önök ezt csinálják ebből a történetből. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Mindenféleképpen szeretném megköszönni a nyilatkozatát, mármint abban, hogy támogatja a javaslatunkat, számítunk a szakszervezetek segítségére továbbra is, a kritikáit pedig mindannyiunknak meg kell hallgatni. Én a vitát lezárnám, köszönöm, mert tartalmas, hasznos és gyakorlatilag minden szereplőt megszólaltató vita volt, azt hiszem, hogy megalapozott döntést tudunk ez alapján hozni. Vitézi Dávid, a Klímabizottság elnöke még zárszóra szót kért, és mivel nem látok már bejelentkező bizottsági tagot, megadom a szót, parancsolja.
Köszönöm szépen. Először is én is köszönöm a szakszervezeteknek, hogy itt vannak és hogy hozzászóltak. Szerinek Sumár úrnak, az utolsó hozzászólónak, ugye mi együtt ültünk, mennyi év az most már pedig 18 éve együtt ültünk a BKV Felügyelőbizottságában, mint teli munkavállalói delegát, én pedig ugye szóvá tettem ott a problémákat, és hát ugye akkor azt már a bíróság is kimondta azóta, hogy egy bűnszervezet beépült a BKV-ba Hajó Miklósék által, és akkor se gondolta azt, egy buszvezető is elég sokat, legalább 200 buszvezető van a telefonomban, de egyszer gondolta azt, hogy ő rájuk vonatkozik a hajó így. Tehát azért azt gondolom, hogy nyilván, hogyha ilyen vádak elhangzanak, ha ilyen gyanúk felmerülnek, akár a sajtó részéről, hogy most azért alapvetően onnan indult el a nyilvánosságban ez az egész téma, az soha nem azt jelenti, hogy azt gondolnánk, hogy azok a dolgozók, akik a garázsokban dolgoznak, a vonalszerelők, a buszvezetők, villamosvezetők, metróállomási ügyeletesek, ők bűnszervezetet alkottak volna. Ilyen felvetést nem, én ilyen felvetést nem hallottam, biztos nem értenék vele egyet, és azt gondolom, hogy azért a dolgozók nagy részesek, így olvassam mondjuk a 4-4 cikkeit, hogy azt gondolja, hogy ez rá vonatkozik, inkább azt gondolja, hogy azokra vonatkozik, akik esetleg rossz szerződéseket kötnek, és esetleg olyan háttéralkokat kötnek, amiket nem kéne. Ezt szerettem volna pontosítani a részrevétel nyomán. De ami miatt most úgy kértem, az csak az, hogy összefoglalja még egyszer, már csak a minket követők meg számára is tekintett, hogy miről dönt most a bizottság, és mi az előterjesztésünk lényege. Tehát először is azt javasoljuk Baranyi elnök asszonnyal közösen, hogy egyes pontban mondja ki ez a bizottság azt, hogy amit itt az előbb az érvelésemben Gulyás képviselőnek válaszul összefoglaltam, hogy már a költségmegtakarítás, bevételnövelés vagy hatékonyságnövelés útján nem biztosítható az, hogy ezt a plusz 51 milliárd forintot, amit most inkasszózni próbál a kormány, és bepróbál hajtani, ezt kigazdálkodjuk. Ez az egyes pontja javaslatomnak. És ezt arra alapozva javasoljuk, hogy egyszerűen ismerjük a költségvetést. Tehát, hogy ott, ha 51 milliárdot valaki talál, az oszta meg eddig, ugye, mert elég sok felszólítás volt, erre nem tette senki. A kettes az, hogy rögzítsük azt, hogyha ellehetetlenek a fővárosi közszolgáltatások, az a magyar nemzetgazdaság számára, a központi régió egész számára és persze Budapest számára is olyan kritikus hatású, ami nem megengedhető, és ennek a felelőssége a kormány terheli, és éppen ezért nem csak budapesti, de országos közérdek az, hogy egyértelmű nyomásgyakorlást tegyünk a város ellehetetlenítése ellen, és a szolidaritási hozzájárulás túlzott mértékű beszedése megakadályozására. A hármas ponton azt mondanánk, hogy elkerülhetetlenül tartjuk azt, hogy a fővárosi közgyűlés ne csupán jogi és technikai, hanem a budapestiek széles körét és a Budapest család dolgozóinak széles körű támogatását élvező világos politikai válaszokat adjon a város progresszére, tehát a lassú sodródás csak a kormány által a Budapestnek szabott sorsba való beletörődésre legyen értékű. Azon, hogy ez is elég egyértelmű a mai helyzet, hát én ezt még javasoltuk, mi nem tudtuk még előre, amikor ezt leírtuk, hogy mire megérkezünk erre a bizottság ülésre, újabb törvényjavaslatok lesznek, újabb adóelvonásokra épp a szerencsejáték szervezők kapcsán. De ez jól bizonyítja azt, hogy pusztán bírósági jogtechnikai úton nem fogjuk tudni ezt a csatát megnyerni.
A négyes határozati pont, amit ha jövetem külön szavazásra kér Diás képviselő úr, az arról szól, hogy a főpolgármester kérjük fel, hogy készítsen egy részletes tájékoztatót a főváros és a többségi tulajdonban lévő közszolgáltatóknak a cashflow tervéről és likviditási részforgatókönyveiről, ezt összeigazgató úr vállalta és támogatta. Az ötös pontban, és talán ez a legfontosabb, mert ez mutat előre az elvi deklaráción túl, arra kérné fel ez a két bizottság a főpolgármestert, hogy a közszolgáltató cégek bevonásával és a szakbizottságok közreműködésével, tehát a mi és az önök közreműködésével dolgozza ki Budapest pénzügyi ellehetetlenülése ellen a szükséges politikai lépésekre, intézkedésekre vonatkozó szigorú határidőkkel ellátott és a nyilvánosság számára is bemutatott világos részforgatókönyvét, ami a teljes közvélemény és persze a kormány számára is egyértelművé teszi mindazon a lépéseket, amelyeket a főváros abban az esetben különböző határidőkkel ellátva meglép, hogyha a szolidaritási hozzájárulásnak a normatív támogatásokon felülő részének a beszedését a kormány nem vonja vissza, vagy a bíróságok nem szüggesztik fel. És nyilván itt szóban arról, hogy ilyen részforgatókönyvnek mit kell tartalmazni, ezt a vitában többen elmondták, hogy erről mit gondolnak. Én is elmondtam, hogy mit gondolok, járulékok, utasok versus állami szolgáltatók témájában például. De itt ez alapvetően a főpolgármesternek tűnt, hogy ne egy bizottsági ötletelés legyen, de felajánlja mindannyiunk közreműködését, hogyha ezt elfogadjuk. És végül azt kérjük az MTV 44 szakasz alapján a bizottságoknak telepített jogkörrel élve, hogyha ezt önök megszavazzák, hogy hívjuk össze a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését, ahol ezt az addigra elkészülő részforgatókönyvet meg tudjuk tárgyalni, és el is tudjuk fogadni. És onnantól, ha ez mind megtörténik, lesz a közgyűlés által világosan elfogadott olyan határidőkkel ellátott részforgatókönyv, amire ki lehet tenni a visszaszámlálót, nem csak a 310 akárhány napra, hanem akár ennél korábbi dátumokra is, hogy mi történik akkor, hogyha Budapest pénzügyi működőképességében nem változott a kormány a jelenlegi politikán. Erről szól ez a javaslat, és ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, erről szól a javaslat. Szerintem nyár végénél nem lehet hosszabb határidőt adni ezekre a megoldásokra, és arról szól a javaslat, hogy Budapest polgárai készek harcolni a kormánnyal szemben, hogy a városunk ne menjen tönkre. Most tehát a szavazások fognak következni. Déri Tibor képviselőtársunk és Barabás Rihárd képviselőtársunk adott be módosító javaslatot, utóbbi visszavonta, köszönjük szépen a megértését. Így tehát először Déri Tiborit pedig nem fogadták be az előterjesztőt, tehát először az ő módosító javaslatáról fog szavazni a pénzügyi és közbeszerzési bizottság összes tagja. Kérném, hogy szavazzunk erről most. Fidesz távol marad? Akkor zárjuk le a szavazást. 5 tartózkodás, 1 igen és 1 nem mellett elutasította ez a bizottság a módosító javaslatot.
Következik akkor a Klímavédelmi Bizottság. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatják-e Déri Tibor módosító indítványát. Kérem, szavazzanak! A pénzügyi bizottság szavazásnak szimpátia szavazásnak tekintjük. És folytatjuk, hátra jobb eredménye lesz, meglátjuk a klímabizottság szavazásával, a Déri Tibor tagja a bizottságnak. Kérdezem a bizottságot, hogy Déri Tibor módosító javaslatát támogatja, kérem, szavazzanak. Indítsuk a gépet, kérem. Felkészülés idő, indul. Megállapítom, hogy a bizottság 1-3-7 tartózkodással leutasította a javaslatot.
Köszönjük szépen, most pedig a végszavazás következik az eredeti határozati javaslatokról. A 4-esről külön szavazunk, de ugye itt ugyanaz a helyzet, hogy a pénzügyi bizottság, mivel Gulyás képviselő nem tagja, ezért nem dönt külön a 4, de hogyha szeretnének még egy módosítót, akkor, vagy még egy ügyrendit, igen.
Szóval szeretnénk kérni, hogy a 4-es pontról külön szavazni.
Széchenyi Dániel képviselő úr kérésére, tehát a pénzügyi és közbeszerzési bizottság is külön szavaz erről, mármint arról, hogy külön szavazunk majd a négyes pontról. Kérném szépen, tehát a pénzügyi bizottság tagjait, hogy a négyes pontról szavazzunk most. Egyhangúan szavaztunk, tehát a négyes pontot ez a bizottság egyhangúan támogatta.
Következik a négyes pontról történő szavazás a Primavérelmi Bizottságban, hogy ezt képviselő úr javaslatára külön szavazunk erről a pontról, hogyha a gép átállt. Menjünk így, szerintem. Átállunk gyorsan a Klímabizottságra. Meg vagyunk? Igen. Kérdezem a bizottságot, hogy a négyes számú határozott javaslatunkat támogatja. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igen egyhangú szavazásról a bizottság támogatta.
Köszönöm szépen, most pedig a pénzügyi és közbeszerzési bizottság tagjai az összes többi határozati javaslatról egyben szavazzanak, kérem most. Indul. Sajnálatos fideszes távolmaradás miatt 7 igennel támogattuk az összes többi javaslatot.
Köszönöm. Most akkor a Klímabizottság következik, tehát az 1-től 3-ig tartó és az 5-ös, 6-os határozati javaslatokról fogunk egyben szavazni. Hogyha készen áll a rendszer, sajnálom, hogy úgy látom, kijelentkeztek a fideszes képviselők, de hát ez van, indítsuk a gépet. 9 igen, egyhangúval a bizottság a fideszes képviselők távolmaradása mellett egyhangulag támogatta a határozati javaslatokat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az is eredmény, hogy a fideszes képviselőtársaink nem szavazatot nem nyomtak, tehát nem utasították el ezeket a javaslatokat, és én biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk vagy így, vagy úgy dolgozni Budapest megmentésén. Még egy egyebek között tudjuk, ugye már lezárult a napirend, de egy újabb szakszervezeti vezető Nosztályi Gábor parancsolja.
Köszönöm szépen. Csak pár gondolatot, mert Nosztályi Gábor vagyok az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, de nem ebben a minőségemben szeretnék hozzászólni. Van nekünk egy ernyőszervezetünk, a fővárosi dolgozókat összefogó 27 ezer dolgozót képviselő közszolgálat és közszolgálatói szakszervezetek szövetsége. És az idő folyamán mi együtt mozgunk, és amikor megszólalunk, akkor egyeztetjük ezeket a hozzászólásokat. És gondolom azért kerültünk meghívásra a mai napon, mert eljutott a hangunk ide a bizottság elnökeihez, és mi elindultunk azon az úton, hogy fölhívjuk a figyelmet a lakosság körében is, és hát nyilván a kormánypárti képviselők előtt is erre az áldatlan helyzetre, amiben sodródik Budapest, amiben a mi munkavállalóink kerülnek, hogyha nem látunk megoldást. Sajnálatos az, hogy amit elhangzott, még mindig nem látjuk egyébként azt a forrást, amiből ezt a hiányt ki lehet gazdálkodni. Viszont annak örülök, Dávid, hogyha valóban Budapest érdekei lesznek most addig, amiket nem rendezzük ez a helyzet. Köszönöm neked ezt a kijelentést és a hozzáállást, hogy most akkor félretesszük ezeket a személyes konfliktusokat, üdvözöljük. És azt is szeretném mondani, annak is örülök, hogy született döntés, és hogy a bizottság támogatja azt, hogy fel kell lépni, és valóban ténylegesen, nem szavakban, nem politikai csatákban, fel kell lépni az ellen, ami történik Budapest ellen. És azt is szeretném elmondani, hogy valaki nem tudná, mi Magyarország miniszterelnökének is írtunk egy levelet, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország miniszterelnöke nem csak a budapesten kívüliek, hanem a budapestiek miniszterelnöke is, És ugye itt az esküszó is elhangzott több részről, több hozzászólás van, aki esküdtett arra, hogy Magyarországot működteti. És mi nem felejtettük el, hogy egyelőre Budapest Magyarország része, sőt, ugye azért jelentős mértékben egyrészt főváros, a másrészt központja is a működésnek, gazdaságnak, sok egyébnek. Azt kérdezik a miniszterelnök úrtól, és a főpolgármester úrtól, hogy a két vezető közötti nyilatkozat üljön le egymással, sőt, ennél is tovább mentünk, voltunk olyan szemtelenek, hogy azt kértük a miniszterelnök úrtól, hogy ezt a gesztus növelje annyival, hogy itt a Városházán megjelenik, ezzel mint egy politikai üzenetet is kimondva a város lakói és az általunk képviselt munkavállalói felé, hogy ezt az áldatlan helyzetet ő sem tartja elfogadhatónak, és azt is felajánlottuk, hiszen mi kezdeményeztünk, hogy egy közvetítő szerepet vállalunk a felek között. Mert mi azt gondoljuk, hogy persze nagyon fontos a politika, de azért az embereink élete az még fontosabb, a családok jóléte, a családok megélhetése, a munkahelyek, amit viszont a mi kötelességünk a munkahelyek megvédése, és ugye most abban az irányba haladunk, hogy a jogszabályban is megfogalmazott munkahelyek védelme érdekében egy figyelmeztető sztrájkot tartunk. Kicsit elbizonytalanodtunk és egyeztetünk el arról, hogy lesz-e itt valami következmény, miniszterelnök úr megteszi azt a gesztust, hogy leül a főpolgármesterrel, és akkor szépen akár szakértőkkel elmondják, hogy igen, benne van ez az 51-57, most a számába rozzunk milliárd forint ebben a költségvetésben, majd nincs, csak ilyet igazolja, felfogadjuk, mindenki megy békésen. De ez nem lehet így tovább, és örülünk annak, hogy ez a két bizottság ez komolyan is vette ezt a feladatát, amire egyébként szintén ugye az esküjét letette a képviselők, jelenlő képviselők mindegyik, hogy Budapest működését szolgálja munkájával. Mi nem esküvel fogadjuk meg a munkáinkön, hogy szolgáljuk Budapestet, mi a munkaszerződésünk alapján végezzük, és azt kell mondanom, hogy amire Feri utalt, persze Dávid, lehet azt mondani, hogy nem a jegyellenőr, ugye ez ráadásul BKK-s, tehát nem a metróvezető, ugye egy kis szóba került itt gyanúba, de oda jutottunk, hogy én nekem ez egy nagyon nagy pofon volt tegnap, hogy nem biztosak abban, hogy ők valóban Budapesten szeretnék szolgálni. Tehát akkor, amikor elbizonytalanítjuk, és azt mondjuk, hogy hát ilyen igazadban valóban volt nagyon régen ez a fajta működés, a mostaniról, ami miatt Bóla Tibornak távozni kellett, nem tudunk konkrétumokat, csak újságcikkeket olvastunk, de azt nagyon rossz hallani, hogy azt mondja, hogy ezt meg leszünk állami dolgozók. Nem. Nem, el kell érni. Nagyon fontos, amit a Feri mondott, hogy megint legyenek lojálisak a munkáltatójukhoz, legyenek lojálisak ehhez a városhoz, ami ugye ez is elhangzott ma, a Budapest család része, a képviselő is, aki dönt. A cégvezető, aki irányítja a céget, nem ő old meg mindent, nem a BKK vezérigazgatója a feladata, hogy egy személyben mindent megoldjon. Megvan az apparátus. De én azt szeretném, hogyha valóban mindenki komolyan venni azt, hogy visszakapja a becsületét a cégvezető, a város, ne egymást bántsuk, majd mindent a maga idejében, és mondhassuk azt, hogy igen, egységesen állunk ki, egységesen dolgozunk ezért a városért, és büszkék vagyunk arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatunk. Ez az úgynevezett, ugye közelmúltban, vagy most már évek óta bevezetett Budapest család fogalmához, és ne üljünk ki a dolgozókba azt a lojalitást, amit elvárunk, és ami mondom, számomra egy nagyon-nagyon rossz élmény volt megélni, hogy ezt azért szép lassan ki fogjuk jönni a dolgozókból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen. Azt hittem, már lezártam a vitát. Gulyás képviselő úr természetesen. Egyebekben. Nagyon jó. Parancsolja.
Köszönöm a szót. Van ez egy
A rendhagyó és rendkívüli bizottsági ülés, azonban ha már bizottsági ülés, akkor elnök úr fele szeretnék egy kérdést feltenni. Ugye most az üzemidő hosszabbítás kapcsán, nekem az a kérdés, hogy ennek járjunk már utána a bizottsági ülés, akkor történt-e járatszám csökkentés, vagy biztosítás. Nekem van ezzel kapcsolatban ma szemléltelem olyan információ, hogy a kora reggeli óráiban történt járatépítés. Ha lehetne, akkor ennek járjunk már utána a bizottsági ülés, mert szerintem az fontos, hogy budapestiek meg, hogyha már hosszabb üzemidőt biztosítunk, akkor a korábbi járatszűrűséget is fenntartsuk.
Soron következő bizottsági ülésre kérek a BKK-t a tájékoztatót az ügyben.
Köszönöm szépen, és sajnos már csak egyebekben, de újra szakszervezeti vezető parancsolja.
Nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egy észrevételem lenne, illetve egy kérésem, vagy egy javaslat is így a dolgozók miatt és a budapesti vagy a főváros lakossága miatt. Ha már így egységessé vált a mai napon, legalábbis a döntések alapján ez a két, akkor én úgy gondolom, hogy ma szerdán a péntekhez hasonlóan álljunk össze egy fényképernyőjéig, és mutassuk meg, hogy akkor egységesek vagyunk. Köszönöm.
Nem politikus véletlenül. Köszönöm szépen, nagyon támogatom a javaslatot. Köszönöm a közös mai tényleg hatékony munkát, az ülést bezárom, és számítunk a segítségükre.
Köszönjük szépen, köszönöm a Klímabizottságnak is.